Csináljuk a fesztivált! Az ötödik évad. Minden pénteken 22 óra 35 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kérek, hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see.
I'm just a poor boy, I need no sympathy.
Because I'm easy come, easy go. Little high, little low.
Anyway, the wind blows
doesn't really matter to me.
Mama just killed a man, put a gun against. Trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again,
Mamma mia,
mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me.
Just gotta get.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
Oh, Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, Katona László vagyok. A párizsi úszó Európa bajnokság utolsó délelőtti futamai jönnek, 400 méteres gyorsúszás, amelyben van két magyar, az egyikük nem lépett, vagy nem volt a medencetéren, mert hárman lettek volna. A lényeg tehát a hölgyeknél Pádár Nikolett nem indult, de ha minden igaz, akkor Pápai Olivér, illetve Sárkány Zalán ott lesz a rajtkövön, ha nem, akkor azért... Kicsit ideges tud lenni ilyenkor az ember, mert mégiscsak a magyarokért jön ki, ha úgy adódik. Szóval a lényeg majd az valójában, hogy rendeznek még 400 méteres vegyes váltót a hölgyeknél meg az uraknál, illetve egy apró érdekesség az, hogy szétúszás lesz 50 méteres mellúszásban. Ez nem érdekli kvázi úgy a magyarokat, mert nincs magyar versenyző, azonban ez a szétúszás ez másodszor jelenik meg, hiszen tegnap este 9 óra után Tyetyerevkova és Giliázsova már egyszer megtette azt, hogy egy szétúszással eldöntötték volna maguk között, hogy a 50 méteres mellúszásban majd ki az, aki a döntőbe jut a hölgyeknél, csak ugyanúgy századra pontosan megúszták azt az időt, 30-43 mindkettejük neve mellett, úgyhogy másodszor is szétúsznak, így a délelőtti úszások utána legutolsó verseny számként, ami embertelen az ő esetükben, bár csak 50 méterről van szó. Tehát nem elég, hogy az elődöntőben ugyanazt az időt úszták, hanem még a szétúszás esetében is tegnap este, hogy harmadszor is aztán megint nekirugaszkodjanak, és akkor este valamelyikük ott lesz a döntőben, tehát semmilyen módon nem akarták, hogy véletlenül is 9 fő legyen 50 méter mellett majd a fináléban. Szóval 400 gyors a délelőtt, és a magyar érdekeltség itt jelenik meg. Rengeteg visszalépő, hiszen jelenleg a négyes futam zajlik. Trepocska, Hanson, Englezakis, illetve Terzsiev is négyen visszaléptek, és így most jelen állás szerint hatan teljesítik a negyedik futamot. Ennek a versenyszámnak a világrekordere Lukas Martens, a németek legendája már lehet így fogalmazni, hiszen mégiscsak ő nyert 400 gyorson olimpiát két évvel ezelőtt itt Párizsban, illetve a világbajnokságon Szingapurban is ő volt a leggyorsabb, de ettől függetlenül ennek a versenyszámnak, ha úgy adódik, akkor az egyik fő esélyese is tud lenni általában mindig valamelyik német, aztán hogy majd melyikük jut be a döntőbe, az mindig az aktuális helyzet fogja eldönteni. Négyen indulnak a németeknél, Martens az utolsó futamban, és az utolsó előttiben, amiben Sárkány Zalán is ott lesz majd, az a Kliebmann meg, az a Liebmann meg a Klemet, aki tegnap ott volt az 1500 döntőjében, Sven Schwarz volt, aki megpróbálkozott egyáltalán bejutni az 1500 fináléjába, hát ő hoppon maradt, szóval német fölény van 1500 gyors után már 400 gyorsan is, meg a 800-on is ugye Liebmann ott is tudott győzni, szóval nagyon erősek a gyorsúszásban a németek. Hát jelenleg akkor, amikor 200 méterhez érnek a negyedik futam résztvevői, akkor Kakulakis vezet, és Nettenwiffen egyelőre csak harmadik, Jován Lekics a bosnyáktól a hetes pályán a második helyen, de ebből a futamból nem valószínű, hogy valaki ott lesz majd a 8 fős döntőben, egyből ugyanis itt már nem rendeznek semmiféle elődöntőt, ez egy elődöntővel felérő délelőtt a 400 méteres gyorsúszók számára, ahol Sárkány Zalán majd akár a döntőbe is kerülhet. A kérdés, hogy mennyi ereje van, mert tegnap megpróbálta valahogy valamilyen módon, ugye az 1500-ot ezüstérmes lett, és az aranytól messze volt, nem virágcsúccsal nyert Liebmann, de lehet, hogy sokat kivett belőle az a másfél kilométer. Tavaly a világbajnokságon megpróbálta Zalán, hogy a döntőbe kerüljön, de a 13. helyen zárt. Rasovszky Kristóf akkor a 21. lett ugyanebben a versenyszámban. Az olimpián pedig azért szintén ez egy olyan erőteljes versenyszám, amit azért nehezen lehet úgy jól leúszni kétszer, hogy valójában az ereje is megmaradjon az adott személynek. 14. lett akkor Sárkány Zalán az olimpián, rosszabb idővel, mint a tavalyi világbajnokságon volt, és volt egy Európa-bajnokság is két esztendővel ezelőtt, 400 gyorson, akkor például az osztrák Öböck nyert, és a magyarok, hát ebből a versenyszámban nem vették ki jól annyira jól a részüket. Gálic László akkor 4-0-4-80-nal csak a 27. helyen zárt, Holló Balázs és Sárkány Zalán akkor valójában visszalépett, nem indult. Remélem, hogy ma azért ott lesznek a férfiak, ha már Pádár Nikolett nem állt a rajtkőre, nincs információ arról, hogy mi lehet az ő távolmaradásának hátterében, hiszen már a 100, illetve 200 méteres távjait, illetve a váltókat letudta, tehát rápihent idézőjelben erre a 400 gyorsra. A 4-es számú futamot Kakulakis nyeri 3.50.94-jel, ez azért nem egy ilyen világ megváltó idő. Sárkány Zalánnak van 3.46.82-es ideje, amit Szingapurban úszott, az a egyéni csúcsa. Pápai Olivér pedig mindössze 16 esztendős, és azért tőle egy jó úszást lehet várni. 3.47.82-es egyéni csúcsa, még a junior országos bajnokságon úszta júniusban, igaz, azzal aranyérmes lett. Szóval nincs a két magyar közt akkora különbség. De jön a következő futam. Reményeim szerint Sárkány Zalánnal, ha minden igaz. Most már neki kell, sőt Pápai Olivérrel. A hatos pálya az, ami az övé, és mivel telítetnek tűnik a mezőny, nincs visszalépő, így biztosra lehet mondani azt, hogy sőt, magyar zászlóval ellátott sapka is van. Pápai Olivér majd a hatos pályán úszhat. Fiatal győri versenyző, ővé lesz majd tehát 2009-esként az egyik legfiatalabb ebben a versenyszámban. Még Cristofini az egyesen a franciáknak okoz örömet, lehet ez behallatszódik egy kicsit, hogy igazából neki szól a nagy hurrá, de itt tizen indulnak majd 400 gyorsan az ötös számú futamban. Boskán majd a szlovén a nulláson, Cristofini tehát a franciáktól az egyesen, Gifing Ausztria a kettesen, az olasz Marcello a hármason, Marcos a négyesen a görögöktől, Garage Benito az ötösen a spanyoloktól, Pápai Olivéré a hatos pálya, hetesen az izraeli Joav, a horvát Grigic a 8-asen és a szlovák Vojtku a 9-esen. Mindenki 3 perc 50 másodpercen belüli idővel. Ha valaki vagy mindenki egyáltalán tudja teljesíteni, akkor jócskán megelőzi az előző futamok legjobbjait. Elkezdődik a verseny, és a 6-os pályán Pápai Olivér szépen szeli a habokat, és már ott az első párhely valamelyikén az élen egyelőre. Az ő neve mellett van egy junior Európa-bajnoki ezüst, most Münchenből 400 gyorson, illetve 4x200-as gyorsváltónak is a tagja volt, ott bronzérmet tudott nyerni. Tehát ebben az évben, illetve ezen a nyáron is már mutatta magát Pápai Olivér, de 16 éves, tehát ha nagyon akarjuk, akkor még talán a serdülő korba is be lehet őt illeszteni, de junior, illetve ifjúsági bajnokságokon kell, hogy induljon valójában ő, de most itt a felnőttek között megmutatja magát életében először, hogy mit is tud. 100 méternél Pápai egyelőre a 8. helyre szorul vissza, igaz, sőt 5., mert valójában 3.-ként fordult 50 méter után, 54-62-es első 100 méter tud. Vezet Marcos a négyesen, a mellette lévő Garage Benito, az ötösön pedig a második, és Pápai Olivér mellettük, tehát ebből a szempontból jó, hogy azért középső pályát kapott, mert lehet figyelni a mellette lévő spanyol, illetve görög kettősre, velük tartani a lépést. 150 méternél most már a negyedik helyre kúszik fel Pápai Olivér, Garage Benito a második, a mellette úszó spanyol, illetve a görög Marcos egyelőre vezet. Harmadik helyen pedig az osztrák Giefing, de ő meg jóskán messze van Olivértől. Kicsit most a spanyol egy féltest hosszal elmegy már Pápai mellett, úgyhogy amikor 200 méterhez érnek a táv feléhez, akkor már az első két hely egy kicsit meglógva. Marcos Garage Benito az első két helyen, Pápai pedig most már a harmadik. 200 méternél 1 perc 51,95 század másodperc, de csak 7 tized a hátránya, és a forduló után annyira jól jön ki, el is megy Garage Benitótól, úgyhogy nem úgy néz ki, hogy a fiatal magyar versenyző annyira megilletődött lenne, mert úszni kell egy Európa-bajnokságon a felnőttek között, hanem bizony szépen rámegy, elmegy még szinte a spanyol mellett is, és 250 méternél második helyre jön már fel Pápai, egyelőre Marcos az élen, de 300-ra van mindössze Marcos. A fordulói nagyon jók Pápainak, hiszen semmiféle visszaesés nem tapasztalható ilyenkor, de most nagyon jön már ott Cristofini az egyesen, ő is 2009-es születésű, őt mondjuk hajtja legalább 2-3 ezer francia szurkoló. Pápai egyelőre az élen most már szintisztán 300 méternél. Tényleg mindent belead a fiatal versenyző. Az első helyen Pápai, a második helyen Cristofini. A két tinédzser servülőkorú egyelőre oktatja a mezőnyt, de ezért óvatosan, mert az utolsó 100 méteren ki tudja, hogy mit tudnak a ellenfelek. Hát azt leginkább, hogy Pápai Olivér most már egy test hosszal megy a mellette úszó Garage Benito előtt, aki a negyedik helyre visszacsúszik, és akkor, amikor ráfordul az utolsó 50 méterre Pápai Olivér, az első helyen van, ráadásul jócskán van neki előnye. 28-44-es 50 métert teljesített, hát ez mindenkinél jócskán erősebb. Egy másodperccel jobbat úszik, mint a felette úszó spanyol, és jön a záró 25 méter, megnyeri ezt a futamot Pápai Olivér, egyéni csúcs is lesz ebből nagy valószínűséggel, ha minden igaz, 3.47.82, ez az ő legjobbja, és ennél jobb lesz, és nagyon jól jön, úgy látszik, hogy bizony meg lesz, olyannyira, hogy Pápai Olivér azt a mindenit, 3.45.32, ez országos csúcs beállítás, mert ugyanezt századra pontosan Rasovszky Kristóftól még tavaly az országos bajnokságon. Te jó ég! Ki ez a fiú? Pápai Olivér, jegyezzük meg! Ezzel a 3.45.32-vel azt hagyján, hogy egyéni csúcs, országos csúcs beállítás. Itt majd lehet korrigálni kell, hogy most akkor mi történik, hogy ő ez országos csúcsot sem. Cristofini a második, ennek a nagy morajlás. Garage Benito a harmadik, Marcos a negyedik. Hát jelen állás szerint Pápai Olivér, bár sajnos csak az ötödik futam, de a lényeg az, hogy a legjobb idővel egyelőre, de még kettő futam átra van, és bizony, mivel van négy német, abból csak kettő mehet a döntőbe, teljesen mindegy, mit úszik majd a következő futamban a három német közül az egyik, biztos, hogy Pápai mögött kell, hogy legyen. Sárkány Zalán pedig majd az egyesen. Ott van Zalán, tehát most már azért megnyugodtam, én is piros pólóban. Úgyhogy majd ő emiatt kicsit most elgondolkodhat, lehet, ha egyáltalán eljutott az információ hozzá, hogy egy országos csúcsot úszott az ellenfél, Pápai Olivér. Előfordulhat, hogy akkor már ezt is átvenni, ha van rá lehetőség, hiszen a 800 és az 1500 méter országos csúcstartója Sárkány Zalán, a 400 éját, és egyelőre Rasovszky Kristóf, vagy éppen Pápai Olivérnek nevezzük, de 16 évesen óriásit ment tényleg Pápai Olivér. Egyelőre a legjobb idővel a döntő kapujában a magyar úszó, de akik jönnek, az ellenfelek, ők már 3.45-ön belül is tudnak, úgyhogy nagyon nehéz lesz ezzel az idővel is bekerülni a fináléba. Jön a hatodik futam, 400 méteres gyorsúszás, de Tullio a nulláson, Sárkány Zalán az egyesen, ráadásul mivel két de Tullio van, ezért Luca a nulláson, Marco a kettesen. Johannes Liebmann, aki megnyerte a 800-at és az 1500 gyorsúszást is a hármas pályán. Négyesen Oliver Klemet, ezüstérmese volt tegnap a 800 vagy a 1500 gyorsnak. Az ötösen James Guy a britektől, Viktor Johansson a svédektől a hatoson, Sven Schwarz a hetesen, aki már nagy hátrányban, Sárkány Zalán másodikként fordul 50 méter után, Daniel Wiffen visszalépett, neki ez az Európa-bajnokság, ez mintha meg se történt volna, és a kilencesen Krisztof Mielewski, aki nem feltétlenül mondanám, hogy azért ilyen hosszú távon lenne annyira biztos pontja a lengyel úszásnak, de mondjuk két évvel ezelőtt döntőbe került, akkor a hatodik helyen zárt. Ez más kérdés, hogy mennyire akarja majd erőltetni a döntőbe kerülés, bár egyelőre a kilencedik nem úgy néz ki, hogy neki erre valamiféle lehetősége lenne. A világbajnokságon Lukas Martens megnyerte 3.42.35-ös idővel, csak úgy zárójelben az a országos csúcsbeállítás, amit Pápai itt pár perccel ezelőtt megtett, az előző VB-n a 8. helyre lett volna elég, tehát nagyon erős tényleg a mezőny világviszonylatban is, de még európai oldalról is, hiszen itt a legutóbbi EB-n is 3.43.24-jel lett aranyérmes Felix Oböck, az osztrákok versenyzője. 100 métert már túl vannak, már 150-en is, 200 méterhez jönnek valójában a versenyzők 400 gyorsan, és úgy néz ki egyelőre, hogy középen Klemet az, aki átveszi az irányítást, Sárkány Zalán a második helyen úszik, 1.50.49, 28.56-os 50 métert jött, és ezek erős 50 méterek Sárkány Zalántól, tehát lehet az is előfordulhat, hogy egy ilyen 1-2 percig lesz valójában Pápai Oliver számára egy országos csúcsbeállítás, mert Sárkány Zalán úgy néz ki, mintha azért zúzna előre, hogy ő is megdöntse az országos rekordot. A második helyen 250 méternél Klemet vezet, talán ő egy kicsit pihentebb, mert Johannes Liebmann a hatodik, ő lehet, hogy már kifulladt a hármas pályán, vagy ez számára egy kicsit rövid távnak mondható. Ráadásul Liebmann itt most tartja ezeket a 29 másodperces 50 métereket, amik 1500-on tökéletesek, de itt lehet rövidebb távon már kevésbé. Klemet 300 méternél az élen, és Sárkány Zalán pedig a második helyen 2.48.41-es idővel fordul. Ha ezen egy kicsit tud faragni, akkor neki le is lesz egy ilyen 3.46-os ideje. Az ő egyéni csúcsa 3.46.82, Szingapurban úszta a világbajnokságon. Ugye ott nem sikerült neki valójában a döntőbe kerülnie, 13-ként zárt. De ebből is látszik, hogy egyéni csúcsot úszik valaki, akkor is idézőjelben csak a 13. tud lenni egy VB-n. Jön a záró 50 méter, Sárkány a második helyen, Oliver Klemet pedig egyelőre az élen, és Liebmann most már az ötödik, de nem lesz ő veszélyes senkire, még az a döntőbe se fog kerülni. Az a kérdés, hogy Sárkány Zalán be tudja-e érni az éllovas Klemetet, nem úgy néz ki, a német megnyeri majd a futamot, az időeredmény a fontos, illetve hogy Pápaival együtt sikerül-e majd tovább menniük, bár még egy futam lesz. Klemet egyelőre a legjobb német, 3.45.22, Sárkány Zalán a második 3.46.17, az ő esetében egyéni csúcs, de Pápai Oliver egyelőre második idővel ott van, még mindig nem hivatalosan szerintem a döntőben, mert a következő futamban is vannak 8-10, úgyhogy nem lehet kijelenteni semmit, de egyelőre a két magyar a top 5-ben, úgyhogy, és ráadásul egy német már előzött, igen, negyedik idővel egyelőre Sárkány Zalán is idézőjelbe döntős, úgyhogy van még egy futam, Johansson az, aki beékelődik valójában a két magyar közé, Pápai és Sárkány között Johansson, de úgyhogy valójában a svédnek 300-addal jobb az ideje, mert ővé lett a futamban a második hely, Sárkányé a harmadik, de ez lehet, hogy nem fog annyit érni a folytatásban. Liebmann csak a harmadik német, úgyhogy ő már nem juthat tovább, és akkor jön a záró 400 méteres gyorsúszó futam Leon Marchandnal a kettesen, hát őt nem is mondtam, csak úgy zárójelben, és Lukas Martens majd a négyesen, a világcsúcs tartó. Ők ketten azért elég valószínű, hogy beelőzik majd a Sárkány-Pápai kettőst. És akkor még a kérdés az, hogy Gyakovics, Micin, Envo, vagy a britek mire jók, A papíron itt most már tényleg 3.47-en belüli időket könnyedén tudnak úszni a résztvevők. Második idővel egyelőre Pápai Olivér úgy néz ki, hogy döntő. Sárkány Zalán pedig negyedik idővel. Milyen jó lenne az, hogyha megadatna a lehetőség ezeknek a fiúknak, hogy döntőt ússzanak este. És akkor nem csak Milák Kristófról, meg Kós Hubertről szól, magyar oldalról ez az Európa-bajnokság a zárónapon, hanem még két magyarról. De Pápai tényleg nagyon közel van. Én szerintem ő be fog jutni. Sárkány Zalán azért csücskös a legjobb nyolcba kerülése. Teljesnek tűnő mezőny az utolsó előfutamban, hát Leo Marchandért megőrülnek értelemszerűen. Egyből csendre inti a műsor közlő a szurkolókat. Engem nem tud, nem muszáj beszélnem, nehogy valami probléma legyen. De a rajt után már megszólalva Leo Marchand majd a kettesen, a nulláson Melbourne Smith, az egyesen pedig Macmillan, két brit. Marchand a kettesre került, a hármason a bolgár Micin, a négyesen a világcsúcs tartó világbajnok német Lucas Martens, az ötösen a svájci Djakovic, a hatoson a belga Hemvo, az orosz Vekosvicev, a hetesen Ragani a nyolcason, és Koszki a finnektől a kilencesen. Martens vezet, Marchand a második helyen 50 métert követően. Leo Marchand tegnap nyerte 200 pillangón az első Európa bajnoki aranyát egyéni versenyszáma, meg úgy unblock összességében, úgyhogy ez meglepetés az ő szemszögéből, hiszen mégiscsak azt hinné az ember egy négyszeres olimpiai bajnoktól, meg világbajnoktól, hogy biztos több aranyérme van már EB-n, mint éppen VB-n, vagy bárhol máshol, még a 4x200-as gyorsváltó tagjaként van egy ezüstérme a franciák kiválóságának, és itt 400 gyorson még nagy valószínűséggel egy érmet, egy aranyat szeretné, de nem ő azért a legjobb gyorsúszó itt ebben a mezőnyben, és nagyon együtt vannak ráadásul, akkor, amikor 150 méterhez érnek. Vezet Martens, Marchand a második, Micin a harmadik, a fordulót követően pedig általában a víz alatti munka, a delfinezés az a legnagyobb erőssége Leo Marchandnak, ezzel megint nyert egy féltest, hozta mellette úszó Micinnel szemben, de Lucas Martens még mindig az élen, addig, amíg ezt kimondom, mert akkor, amikor már csak alig van több, mint 125 méter, átveszi a vezetést Leo Marchand, és mellette ketten-hárman, sőt, van egy ilyen hatfős boly, ami nagyon együtt van sajnos, Djakovic a Hemvóval és Vekovicevvel, és ha ők hatan együtt jönnek, akkor azért Sárkány Zalán már izgulhat. 200 méternél a táv felénél talán már kezdenek egy kicsit leszakadni a többiek, de egyelőre még Martens az élen, Marchand a második helyen, harmadik Micin. Jó lenne, ha szétszakadna a mezőny. Jaj, veszékelve mondom mindezt, mert akkor bizony megnyílik a lehetőség Pápai Olivér, illetve Sárkány Zalán előtt, hogy mind a ketten a döntőbe kerüljenek, ha csak nem olyan erős most ez a futam. Martens az élen, Marchand a második, Micin a harmadik, és egyelőre negyedik Hemvo, de most már, ha merném mondani, hogy szakadt szét a mezőny, de nem igaz, még mindig ez a féltesthossz előny azért megvan, mondjuk Martens, illetve az ötödik helyen úszó Djakovic között, ami most már egy testhossz. Hát a svájci talán kiszáll abból a történetből, hogy ebben a futamban az élen végezzen. Jön az utolsó 100 méter, Martens az élen. Igen, Marchand a második. 2.48.49-es idő Martenstől. Hát ha nagyon begyújtják a rakétákat, ebből nehezen lesz 3.45 szerintem, mármint 3 perc 45 másodperces idő. De lehet, hogy nem is ez a lényeg a két-három versenyzőnek, csak hát nem tudhatják azt, hogy éppen a jelenlegi időeredményük mire elegendő. Jön az utolsó 50 méter hamarosan, 350-nél úgy néz ki, hogy Martens még mindig az élen, a második helyen Marchand, meg akarják nyeretni a hazaiak Marchandnal mindenféleképpen ezt a futamot, és amikor delfinezésből visszajön már, akkor ő az élen. Jön az utolsó 25 méterre, és egyelőre a francia megteszi azt a szívességet a közönségének, hogy végül is ezt a futamot azért, ha nem is megnyeri, de legalább az első két hely valamelyikén, de sajnos Micin, Martens, illetve Hemvo is együtt van négyen, megnyeri a futamot valójában Hemvo, második Marchand, Micin a harmadik, Martens csak a negyedik, 3.46.33-as idővel, és ő jobb, mint Schwarz, és valójában szerintem 8. idővel Sárkány Zalán bekerül a döntőbe, vagy 7. idővel, de Pápai Olivér egészen biztosan, ráadásul a második legjobb időeredménnyel. Pápai Olivér, lesz egy ötös pálya neki majd. Igen, Klemeté a legjobb idő, Pápai a második helyen, és Sárkány Zalán pedig hatodik idővel szintén döntős. Martens be tud surranni nyolcadikként, a világcsúcstartó, világrekordes Varcala, az, aki kilencedik és második leggyengébb, vagy hát harmadik leggyengébb németként kiesik. Libman szóba se került, és Cristofini az, aki első számú tartalék, ennek következtében pedig nem lehet már a jövőben bele találkozni itt az Európa bajnokságon, kiesik. A lényeg, Pápai Olivér második idővel, országos csúcs beállítással döntős, és Sárkány Zalán is ott lesz majd a 400 gyors fináléjában a hatodik legjobb idővel. Ez a döntő, ez a 400 méteres gyorsúszás fináléja majd magyar idő szerint 19 óra 21 perckor lesz, de 18.30-tól jön majd a férfi 50 gyors döntője Milák Kristóffal, 18 óra 40 perctől pedig a 200 vegyes döntője Kós Huberttel. A délelőtt ilyen rövid volt, egyben kurta furcsa, de délután majd fél héttől jövünk a fináléval, a finálékkal, úgyhogy érmek még lehetnek akár, meg meglepetések is. Párizs búcsúzik, a szó a budapesti stúdiói.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. A magyar labdarúgó válogatott számára a 2026-os ősz a bizonyításról és a visszatérésről szól. Marco Rossi együttese a Nemzetek Ligája B divíziójában vág neki a küzdelmeknek. A cél egyértelmű, megnyerni a csoportot és visszaverekedni magunkat Európa legszűkebb elitjébe, az A-ligába. Ukrajna, Georgia és Észak-Írország az ellenfél. Élő közvetítés a magyar válogatott minden Nemzetek Ligája mérkőzéséről a Nemzeti Sportrádióban.
Önök kérték. Hétköznap 15 óra 30 perckor. Zenés önök kérték. Hétvégén 15 óra 40 perckor. A Dunán.
Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
Újpesti döntetlen az NB1-ben. Elaludhatott az árokba borult busz sofőrje. Folytatódik ma is a kánikula. Jó napot kívánok, Nagy Zsombor vagyok.
Sporthírek.
Nem sikerült sorozatban harmadik bajnokiát is megnyernie az Újpestnek a labdarúgó OTP Bankligában. A hétvégét lista vezetőként kezdő újpestiek egy-egyet játszottak hazai környezetben az MTK-val. Az NB1 másik tegnapi mérkőzésén a Nyíregyháza 2-1-re legyőzte a vendég Kisvárdát. Ma a Debrecen, Győr és Puskás Akadémia Paks mérkőzést rendeznek, holnap pedig a Zalaegerszeg-Ferencváros találkozóval zárul a negyedik forduló. 200 méteres pillangóúszásban Márton Richárd második helyen végzett, a franciák klasszisa Leon Marchand mögött a párizsi vizes Európa bajnokságon, ahol ugyanebben a számban Kós Hubert hatodik lett. Sárkány Zalán is ezüstérmet szerzett 1500 méteres gyorsúszásban, ebben a számban világcsúccsal győzött a német Johannes Liebmann, míg Betlehem Dávid hatodik lett. Kós Hubert 200 vegyesen, míg Milák Kristóf 50 gyorsan jutott EB döntőbe szombaton. A hatodik helyen végzett a Birminghamben zajló atlétikai Európa-bajnokságon a női 4x100 méteres síkfutóváltó. Szintén hatodikként zárt az EB-n 7 próbában Kriszt Sarolta, míg hármasugrásban Szenderfi Dániel tizedik lett. A zágrábi női torna Európa-bajnokságon az ugrás döntőjében volt magyar érdekeltség. Mayer Gréta a hetedik, Bácskai Csenge a nyolcadik helyen végzett. Frankfurtban a ritmikus gimnasztika világbajnokságon a magyar együttes kéziszer csapat a 13. helyen zárt az összetett versenyben.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
12-en meghaltak és 10 súlyosan megsérültek éjszaka, amikor árokba borult egy lengyel busz az M3-as autópályán. A jármű letért az útról, majd felborult a stráda Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztesnél. A Szerbiából Lengyelországba tartó turistabuszon 59-en utaztak. A mentők egy életveszélyes, 9 súlyos és további 37 könnyebb sérültet láttak el a helyszínen, majd a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték őket. Az eddigi rendőrségi vizsgálatok szerint a sofőr feltehetően elaludt, a férfit őrizetbe vették. A magyar és a lengyel diplomácia még éjjel felvette a kapcsolatot a buszbaleset miatt. A tragédiáról azonnal értesítették a lengyel nagykövetséget és a varsói külügyminisztériumot, közölte Orbán Anita, a magyar diplomácia vezetője. Lengyelországból egy mentesítő busz is indult az érintettekért. Tömeges ukrán dróntámadás érte Oroszországot éjszaka. Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem több mint 800 drónt lőtt le. Moszkva környékén egy ember meghalt, többen megsebesültek, lakóépületek és raktárak is megrongálódtak. Az orosz hadsereg is támadta Ukrajnát éjszaka. Kijevben egy ember megsérült és több helyen tűz ütött ki. Továbbra is erdőtűz pusztít a görögországi Szkíros szigetén, ahol mintegy 100 tűzoltó küzd a lángokkal. Az oltást 11 repülőgép és 5 helikopter segíti. Pevkó település környékét elővigyázatosságból kiürítették, de a hatóságok szerint jelenleg lakott terület nincs közvetlen veszélyben. Spanyolországban két ember meghalt és két csecsemő megsérült a heves viharok okozta áradásokban és földcsuszamlásokban. Az ország északnyugati részén a hegyekből lezúduló kő, sár és iszapáradat több településen is károkat okozott. Bírálta a modern szépség ideálokat 14. Leó pápa. A katolikus egyházfő a Mária mennybevétele alkalmából elmondott prédikációjában emlékeztetett. A valódi szépség nem az öregedés jeleinek elrejtésében rejlik, hanem az örökké való szeretet megmutatásában.
Közlekedés.
Lezárásokra kell számítani a fővárosban, a budai és pesti rakparton, a Rákóczi híd és a Margit híd között az augusztus 20-ai rendezvények miatt. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
Időjárás.
Folytatódik a kánikula, túlnyomóan napos, száraz időre számíthatunk. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugati északnyugati határvidékeken zápor, zivatar is előfordulhat. A déli szél napközben nagy területen megélénkül. A legmelegebb órákban 33-36 fok várható, késő este 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet. Nagy tavaink vize 24-26 fokos.
Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Yeah.
Sport délelőtt. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
Köszöntök mindenkit, Szabó Szilvia vagyok. Vízilabdával foglalkozunk, vendéget is köszönthetünk itt a stúdióban. VB ezüst, EB ezüst és immár újdonsült világkupa ezüstérmes válogatott vízilabdázó Vismeg Zsombor van itt a stúdióban. Szia Zsombor, köszönjük, hogy eljöttél.
Sziasztok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, köszönöm, hogy itt lehetek.
A Ferencváros játékosa vagy, ugye ez látszik a pólódon, hogyha valaki követ minket kamerán. Bevallom őszintén, amikor itt szerveztük a vendéget, nagyon sokan azt mondták, hogy hát most töltik a jól megérdemelt nyaralásukat, ami teljesen érthető egy ilyen hosszú, megterhelő Sydney utazás és világkupa sorozat vagy szuperdöntő alatt. Te viszont itthon voltál szerencsére, megkérdezhetem, hogy te hogy nem most pihened ki, vagy nem utazással pihened ki a fáradalmakat?
Hát az egyik oka az, hogy most így a hazafele 25 órás repülőútból egy kicsit elegem lett a utazgatásból. A másik csodálom. És nyomósabb indok az, hogy most a barátnőmmel vásároltunk egy kiskutyát, és vele foglalatoskodunk.
Fizikailag vagy mentálisan volt megterhelőbb ez a Sydney utazás, és ezért mondjuk el, hogy ugye idén rendhagyó módon a bajnoki évad közepén januárban rendezték meg az Európa-bajnokságot, áprilisban világkupa selejtezőket játszottatok közben, ugye bajnokok ligája 4-es döntőig jutottatok a Ferencvárossal, szóval neked sem volt eddig túl pihentető időszakod.
Így van, ahogy mondod, nem a legpihentetőbb szezon volt ez, de nagyon örülök, hogy mindenhol ott lehettem, ahol ott lehetett lenni. Örülök az eredményeknek is, de tényleg nagyon hosszú volt, szóval ez a bő 2,5 hét pihenő, ez már úgy gondolom, hogy nagyon kijárt nekünk, és hasznosan fogjuk tölteni minden napját pihenéssel.
Ilyenkor segítenek neked mondjuk a rutinosabb játékostársai, de elmondják, hogy mire készülj. Például egy ilyen Sydney tornán, ugye az időeltolódástól kezdve az új környezet, mentális, fizikális megterhelés, szóval van-e ilyen szempontból segítséged, vagy akire hallgatsz?
Mindenképpen segítenek mindenbe. Az a szobatársam Nagy Ádám, vele szoktam egy szobába lenni, őze már rutinos ezekbe a dolgokba. Ő szokott némi tippet, tanácsot adni, hogy mondjuk amikor megérkezünk, akkor az átállásban elég nagyot tud segíteni, hogyha nem alszunk délután, mert általában szoktunk egy ilyen hosszú világversenyen délután aludni. Most ez nem történt meg, az átállás szerencsére nagyon jól ment, hazafele is, szóval jó volt.
Ugye azt lehetett olvasni, hogy a világkupa szereplés előtt volt 3 felkészülési mérkőzés ott Sydneyben, és Varga Zsolt említette a görögök elleni mérkőzést, ami ugye nem úgy sikerült, ahogy esetleg szerettétek volna, ott 22-16-os verességet szenvedett a magyar válogatott, de a szövetségi kapitány azt mondta, hogy volt olyan játékos, aki már 3 napja nem aludt, tehát hogy itt még ilyen problémákkal is küzdöttek, akár te, akár a társaid.
Nekem szerencsére nagyon jó alvókám van, tehát én igazából bármikor, szinte bármikor, bárhol tudok aludni. Kifele a repülőn is a 13 órás útból egy 10 órát sikerült átaludnom. De voltak igen olyanok, akiknek nem volt ilyen szerencsés az átállás. Nyilván ezt az eredmény is mutatja, ott nem voltunk csúcsformában.
A világkupa szuperdöntő az hol helyezkedik el a rangsorban? Ugye ebben az évben volt egy Európa-bajnokság, viszont most a nyáron sem világbajnokság, sem olimpia nincs, szóval ez volt az a fórum, ahol a nemzetközi mezőnnyel meg tudtatok mérkőzni, ezért volt fontos?
Így van. Hát egy ilyen válogatott torna mindig nagyon fontos, mert sok idő van még a következő világversenyig, ami nagyon fontos lesz itt Budapesten a világbajnokság, de hogyha ezt a válogatottnak nézzük úgy, hogy mennyi időt lesznek együtt, akkor igazából ez hát egy bő hónap körülbelül, amennyit együtt tudunk lenni az ilyen nagyon feszített szezonok közben. Szóval tényleg nagyon fontos, hogy hol helyezkedik el. Úgy gondolom, hogy nyilván az olimpia a legfontosabb, utána a VB, EB, és szerintem ott alatta egy kicsivel.
Varga Zsolt így elmondja nektek, hogy ez a 4 év, ez így nézett, vagy néz ki, ugye körülbelül most vagyunk a felénél. Tehát ugye elmondta, hogy most akkor ezen a világkupán ő mire figyel, mi a lényeg, mi lenne a legfőbb célja ennek a tornának?
Igen, szerencsére nagyon átlátható, nagyon pontos, precíz információkat kapunk Zsolttól, tényleg úgymond mindenbe, amiben bele lehet avatni egy játékost, abba beavat minket, elmondja, hogy mik a tervei, hogy kitől mire számít. Ezzel ebből nagyon szerencsések vagyunk, hogy ő az edzőnk.
Azt el lehet árulni, hogy tőled mondjuk mit várt, vagy tőled mit kért a torna előtt?
Hát én szeretem a nagyon tüzes játékosnak gondolom magam, tehát én azért szeretek ordibálni, vagy mondjuk nem feltétlenül az ordibálást emelném ki, de hogy szeretek
meccs közben?
Igen, robbanékonyan, meg vehemensen játszani. Szerintem a védekezés, meg ő is azt mondta, hogy a védekezésbe számít rám elsősorban, de nyilván a támadásból is kiveszem a szerepemet.
De ezt kéri tőled, hogy ezt a vehemenciát, ezt mutasd meg a meccsen is, hát ha ezzel tüzeled a társaidat?
Szokta, igen, ha nem is így, ahogy megkéri, de látom, hogy ő, mert ő is egy ilyen tüzes természetű ember, is így szoktunk egymásra nézni, és akár testbeszéddel is egymást felbusztolni.
Egyébként te a magánéletben ilyen nyugodtabb típus vagy, és csak amikor elkezdődik a meccs, vagy mondjuk egy edzés, akkor érzed ezt a vehemenciát?
Inkább nyugodtabbnak gondolnám, igen, szóval ez tényleg így a két véglet, de nem mondom, hogy túlságosan nyugodt vagyok a magánéletben se, de annyira nem vagyok tüzes, mint a vízben.
Ugye azt lehet tudni, hogy volt egy világbajnoki ezüstérem, egy Európa-bajnoki ezüstérem és egy világkupa ezüstérem. Na most sokan azt mondják, hogy ugye a magyar vízilabda hagyományainak megfelelően az ezüstérem az sokszor kudarc. Viszont, hogyha azt vesszük, hogy a legfrissebb világranglistán elsőjén áll Magyarország, akkor azért azt gondolom, hogy ez jelzi, hogy ez a stabilitás, amit ti mutattok, ezt egyik másik válogatott sem tudja talán. Tehát ebben jobbak vagytok, ennek fényében értékelni kell ezt a három ezüstérmet?
Szerintem minden fényben értékelni kell ezt a három ezüstérmet, mert tényleg szerintem az egy nagyon nagy szó, hogy mind három világversenyen döntőig tudtunk menetelni. De nyilván két külön dolog eljutni a döntőig és a döntőt megnyerni. Ugye nem vagyunk még mi annyira tapasztalt csapat, most nagyon sok fiatal játékos van. Szerezzük a tapasztalatot, és úgy gondolom, hogy egyszer muszáj nyernünk, és hogyha ez a három ezüstérem kellett ahhoz, hogy jövőre itt a világbajnokságon, vagy akár utána az olimpián egy aranyat nyerjünk, akkor én ezt aláírom.
Jól emlékszem, hogy amikor a spanyol válogatott olimpiai bajnok lett, akkor ők mondták azt, hogy az elveszített döntők kellettek ahhoz, hogy egyszer a csúcsra érjenek. Te is hiszel ebben, hogy minden elveszített meccsből csak tanulni lehet, és csak a javatokra szolgál?
Szerintem ezt mindenféleképpen így kell nézni, mert hogyha egy ezüstéremben a kudarcot éled meg, abban nem tudsz előrelépni.
És Varga Zsolt egyébként azt mondja nektek, hogy az ezüstérmes, pontosabban az ezüstéremmel végződött tornából is inkább a pozitívumokat vigyétek magatokkal?
Szerencsére van egy olyan belső kohéziója ennek a csapatnak, hogy mindenből, tehát hogyha akár ha hetedikek lettünk volna, vagy nyolcadikak, abból is megpróbáltuk volna megtalálni a pozitivitást, mert szerintem meg Zsolt szerint is, meg a csapat szerint is így tudunk előrelépni.
Ebből a Sydney tornából te mit hoztál magaddal, vagy a csapat szerinted, mire lehet építeni?
Hát egy az, hogy eljutottunk megint a döntőig, tényleg ezt nem tudom elégszer kihangsúlyozni, hogy most mi vagyunk a konstans, akik mindig ott vannak. Sajnos konstant ezüstérmesek vagyunk eddig, de reméljük ez, vagy hát én biztos vagyok benne, hogy át fog fordulni. Erről a tornáról nagyon sok tapasztalatot szereztünk. Nyilván jó volt játszani akár ezzel az ausztrál csapattal is, mert azért nem minden nap játszhatsz az ausztrálok ellen, és hát látni kell, hogy most már Ausztrália is azért elég komoly erőt képvisel, főleg hazai pályán. A másik nagy tapasztalás, amit hozhattunk onnan, az szerintem az, hogy milyen megint sok ember előtt játszani, ami nagyon szerencsés, mert tényleg szinte azt hiszem majdnem minden meccsünkön, és nem csak az ausztrál meccsen, tele volt az uszoda. Nagyon sok magyar volt, nagyon jó hangulat volt.
Ez a jövőre nézve is jó lett, akár egy olimpiára nézve is, mert ott is hasonló körülmények várnak majd.
Hát vagy akár a budapesti világbajnokságra nézve.
Kiutaztatok, ugye volt három felkészülési mérkőzés, majd jött az első meccs, ami tulajdonképpen negyed döntőnek is mondhatjuk, hiszen a legjobb nyolc között kezdtetek a horvátok ellen. Az mennyire volt speciális, hogy ugye amikor kiutaztok egy EB-re, VB-re, a csoportmeccsek alatt lehet építkezni, lehet fejlődni, hozzá lehet szokni a környezethez. Itt viszont az első meccs arról döntött, hogy vagy elődöntőbe jutok, vagy az 5-től 8. helyért játszotok. Szóval azért elég nagy volt a tétje így elsőre. Ez mennyire volt speciális, és mennyire kellett készülni fejben erre?
Hát több különlegesség is volt ennek a mérkőzésnek, ugye azt tudhattuk már előre is, hogy a horvát csapat az nem az a horvát csapat lesz, akivel mondjuk Szingapurba játszottunk.
Vagy Gödöllőn, ugye?
Vagy Gödöllőn, igen.
A világkupa előtt.
Tehát egy fiatalabb, egy U20-as horvát válogatott ellen játszottunk, akiket nem akartunk lebecsülni, és nem is becsültünk le, és ahogy látszott a mérkőzésen is, tényleg egy nagyon ügyes és nagyon jó merítési lehetőségé lesznek a horvátoknak a jövőbe.
De más.
Más, mindenféleképpen
junior
más.
Junior csapat ellen
igen,
játszani.
És a a csoportmérkőzések azért tudnak abba segíteni, hogyha még nem áll teljesen össze egy csapatjátéka, akkor ott még azért lehet gyakorolni akár olyan elemeket, úgymond tét nélkül, amiket mondjuk egy negyed döntő már nem lehetne. De szerencsére nagyon jól sikerült előtte is a felkészülésünk, és már, mint mondtad, hamarabb is voltunk ugye kint Sydneybe, tehát játszottunk több meccset kint, és az aklimatizálódás is sikerült. Szóval annyira nagyon nem volt különleges. Igazából mindig azt mondják, hogy a negyed döntő a legfontosabb pillanata egy világversenynek.
Itt rögtön azzal kezdtetek.
Igen, akár azt is mondhatjuk, hogy örülünk, hogy az elején letudtuk, és utána a négybe már más koncepcióval, más koncentrálsággal tudtunk menni.
De tényleg fejben ez mennyire nehéz, hogy egy olyan, hát mondjuk ki U20-as csapat ellen jöttek a horvátok körülbelül, vagy
körülbelül
juniorok,
igen.
Amelyik meccsen gyakorlatilag, ha nyertek, az a papírforma, ha kikaptuk, akkor az mondhatjuk negatív meglepetésnek, szóval, hogy itt fejben mennyire kell koncentrálni, hogy na nehogy már ez a Csikó csapat meg vicceljen benneteket.
Hát egyébként sokszor nehezebb egy ilyen meccset játszani, mert ha mondjuk az elején ellépnek 2-3 gól, ami meg is történt ezen a mérkőzésen, akkor azért ott van az emberben ez a ciki faktor, hogy na nem áll, mi vagyunk a magyarok, nem áll egy U20-as horvát válogatott, azért nem áll. De szerencsére át tudtuk magunkat ezen dolgozni, és tényleg ügyesek voltak, jól játszottak, illetve nekik ez egy tét nélküli meccs volt, tehát akár beismertek olyanokat vállalni, amit mondjuk a nagy csapatba játszók, koncepcióba játszó idősebb játékosok nem biztos, hogy bevállaltak volna.
Rájuk is jellemző ez a délszláv mentalitás, hogy nem foglalkoznak azzal, hogy ki az ellenfél, ők meg akarják mutatni.
Hát rájuk most kifejezetten. Ők nem sok elvárással jöttek azért Sydneybe, és tényleg megmutatták, hogy jó játékosok.
És egyébként ennek mi volt a, nem tudom mennyit lehet erről tudni, hogy mi volt a koncepció, hogy a horvát szövetség miért döntött így, hogy a fiataloknak ad lehetőséget?
Hát hivatalosat nem tudok mondani, az én teóriám az az, hogy úgymond ez egy beáldozható világverseny volt, tehát jövőre azért VB, olimpia nagyon kemény 2 évvel előttünk, és úgy gondolták, hogy az öregebb játékosaikat, a legtöbbet, majdnem mindet inkább pihenjenek.
Hát meglátjuk majd mondjuk 2028-as olimpián, hogy ez bevált-e.
Igen.
Ugye, tehát akkor a horvátok elleni sikerrel nyitottatok, 16-11-es győzelmet arattatok, jöttek az ausztrálok, akik talán meglepetésre ugye a spanyolokat ejtették ki. Milyen volt ez a meccs? Ugye az ausztrálokkal találkozhatok a felkészülési tornán, és ott azt lehetett olvasni, hogy azért olyan dolgokat is megengedtek maguknak, amit a hazai pálya engedett. Ez a meccs más volt-e, mint az a pár nappal korábbi találkozó?
Mindenféleképpen más volt, mert az egy tét nélküli meccs volt. Itt meg ők azért egy olyan extázis élményből jöttek, azért nem sokszor játszanak ők otthon, nem sokszor győzik le ezt a bioerős spanyol csapatot 5 méteresekkel. Mindenféleképpen nagyon tüzesek voltak. Hát igen, keményen játszanak, de tényleg vízilabdázni is tudnak, amellett, hogy verekedni is tudnak. Nagyon jó, sok jó játékos van náluk. Van pár kiemelkedő játékos is, akik most tényleg megmutatták, hogy már majdnem a sport elitjébe tartoznak. És tényleg egy nagyon-nagyon élvezetes mérkőzést játszottunk, tényleg tele volt az uszada. Nagyon jó hangulat volt.
Ilyenkor mi van bennetek, hogy játsszuk a saját játékunkat, a magyar technikás vízilabdát, vagy azért a fizikális kihívásokra is felelnetek kell? Tehát nem hagyni magatokat, hanem azon a téren is ellenfélként viselkedni.
Hát semmiféleképpen hagyni nem kell magunkat. Hát kezdeményezni mi nem szoktunk. Általában, hogyha valakivel valamit, vagy valakit valami atrocitás ér, akkor azt nyilván megtoroljuk, de én személy szerint nem is vagyok egy verekedős játékos, nem is szoktam ilyen bunyókba kerülni. Vannak tüzesebb játékosaink azért ilyen téren, ők lehet máshogy látták ezt a mérkőzést, nekem úgymond idézőjelben ilyen szempontból nyugodt meccs volt.
Az, hát nem tudom, hogy meglepő volt-e, de érdekes volt látni, hogy hiába vezettetek szinte végig, egy perce nem adták fel, tehát 2-3 gólos hátrányban is ugyanúgy mentek, ugyanazt csinálták, rendre gólokat lőttek, ez jó volt olyan szempontból, hogy nem tudtatok kiengedni, hanem 4/4-en át kellett egészen a végéig koncentrálni?
Hát mindenféleképpen, hát ez jellemző az ausztrál csapatra, hogy most az U20-as horvát válogatottnál is említettem, hogy nekik ez, mondjuk az ausztráloknak nem tét nélküli, szóval nem biztos, hogy húznék egy ilyen párhuzamot, de hogy ez volt nekik életük meccse, tehát tényleg mindent meg kellett próbálniuk, mert ha most ne agyisten döntőbe jutottak volna,
hazai pályán nem marad.
És nem biztos, hogy lesz még ilyen lehetőségük a jövőbe, amellett tényleg, hogy egy nagyon jó csapat. Mindent megpróbáltak, szerencsére álltuk az ütéseiket is a végén, mi egy gollal, de be tudtuk húzni.
jött a döntő Görögország ellen, amely csapat ellen, ahogy említettük, ugye itt a felkészülési tornán vereséget szenvedtetek, ellenük hogyan készültetek, és mi a görögök erőssége, mire kellett leginkább figyelni?
Hát a görögök nem feltétlenül egy gyors csapat, tehát inkább azt mondanám, hogy van két nagyon erős világ top 5-be tartozó centerük, nagyon keresik a centereket, fizikálisan nagy darabok, erősek, és inkább az ilyen állóháborút, az állóvízilabdát játsszák. Mi úgy készültünk, hogy mi megpróbáljuk minél jobban elfárasztani őket a meccs elején, ami úgy gondolom, hogy sikerült is, mert a végére már nem nagyon tudtak felúszni. Nyilván ebben mi is elfáradtunk, de kapták a kiállításokat végig, mert tényleg két világklasszis centerük van. Hát és a végén nem bírtuk már ezt a nyomást, hogy kiállítás, for, hátrány, védekezni kell. Sajnos egy góllal lemaradtunk. Én úgy gondolom, hogy ha még mondjuk van 3 perc a meccsből, akkor behúzzuk, de hát sajnos nem volt 3 perc, és ez már a múlté. Most már igazából ezt el kell engednünk, és az jövőre nézni.
Koncentrálni. Varga Zsolt szövetségi kapitány úgy nyilatkozott, hogy jól lassítottak minket, nem tudtunk például lefordulni, tehát ez is egy olyan taktika volt, ami hatásosnak bizonyult az ő részükről?
Mindenféleképpen egy nagyon-nagyon szervezett görög csapat volt, és tényleg, ahogy Zsolt be is mondta, nem nagyon tudtuk őket lefordulni, pedig nekünk ez az egy nagy erősségünk, nekik ugye meg nagy gyengeségük, hogy nem olyan gyorsak. Sajnos ez valahogy mégse sikerült, jól játszották ki a kártyáikat, most nekik jobban jött ki a lépés.
Zsombor, hogyha az új szabályokról beszélgetünk, védőként neked mi jelenti a legnagyobb változás, legnagyobb nehézséget? Ugye azt sokszor elmondjuk, hogy jóval több támadás számban, értelemszerűen jóval többet kell védekezni, a gólok száma is megnőtt, szóval mondhatjuk backként kérdezek, de bármilyen poszton, hogyha játszol, szóval téged hogy érintett ez az új változtatás?
Örültem neki nagyon, mert 25 méteres pályán sokkal jobban szeretek játszani, és annak is örülök, hogy sokkal pörgősebb lett a vízilabda. Ami nagy változás, és ami nekem annyira nem tetszik, hogy nagyon sok labda nélküli kiállítás van, és ugye ennek általában mi bekkek szívjuk meg a levét, de ezt el kell fogadni, hogy most ilyen a vízilabda, egy kicsit elment ilyen kevésbé brusztos, kevésbé kemény irányba, tényleg sokkal hamarabb adják ki ezeket a labda nélküli kiállításokat. Ezt el kell fogadnunk, ezzel sajnos nem tudunk mit tenni. Mi is megkapjuk ezeket a labda nélküli kiállításokat, de frusztráló tud azért lenni.
Beszéljünk egy kicsit a mentális dolgokról, ami szerintem egyre nagyobb szerepet kap, akár válogatott, akár klub szinten. Sokan mondják, hogy ezen a szinten már mindenki szinte ugyanannyit edz, körülbelül a tudások között sincs akkora különbség, viszont aki az adott napon frissebb fejben, jobban ott van, az fog nyerni. Egyrészt ezt osztod-e, másrészt hogyan tudtok erre felkészülni, vagy ezzel foglalkoztok-e ezzel a területtel?
Foglalkozunk szerencsére a csapaton belül is, meg egyénileg is, aki foglalkozik, az foglalkozik vele. Hát igen, biztos nagyon nagy nyomás van ilyenkor a játékosokon. Nyilván a napi forma dönt, főleg vízilabdában, mert most azért van egy 5-6 csapat, aki nagyon-nagyon közel szinten van egymással, és tényleg bárki lehet a 4-be. Egy különböző világversenyen lehet, hogy teljesen másik 4 csapat lesz, mert és megérdemeltem, mert tényleg van most 5-6 olyan csapat, aki nagyon közel áll egymáshoz. Hát a nyomás azt majd megérezzük, hogy ténylegesen milyen a igazi nyomás, amikor itt a VB-n Magyarországon fogunk játszani hazai pályán. Én nagyon várom, mert én nagyon szeretek ennyi ember előtt játszani. Itthon még sajnos nem sikerült, de tényleg nagyon várom.
Tehát akkor te abszolút a hazai pályából erőt merítesz, és nem úgy fogsz rátekinteni, ahogy egyébként vannak sportolók, és úgy gondolják, hogy ez teher.
Nem tudok még most nyilatkozni, hogy pontosan hogy érint ez engem, mert még tényleg ennyi ember előtt reméljük teltház lesz, én bízok benne. Ennyi ember előtt még nem játszottam, úgyhogy nekem szurkolnak.
És MVM Dóm, tehát igen, nagyon sokan lesznek.
Igen, remélem nagyon sokan lesznek. Nyilván olyan már volt, hogy ellenünk szurkoltak ennyien, akár a belgrádi EB döntőbe.
Na, az feldobja például.
Az engem nagyon feltöltött, igen, tehát én ott mosolyogva, táncolva mentem ki már a mérkőzésre is, mert valahogy nem tudom, a gyűlölet, nyilván nem gyűlölet, de hogy most fogalmazzunk így. Igen, unszimpátia, az engem feldobott. Nagyon kíváncsi leszek, hogy itthon, hogy fog ez engem motiválni.
És egyébként a válogatottnál, vagy a klubnál van-e ilyen mentális segítségetek? Megbeszélitek-e? Akár a győztes, akár a vesztes meccset?
csapaton belül mindig szerencsére, mind a klubnál, mind a válogatottnál. Van, aki ezzel komolyabban is foglalkozik, akár sportpszichológussal. Én még nem, de egyébként én is szeretném majd elkezdeni, szerencsére meg nem is mondom, hogy többieknek bármi mentális problémájuk lenne, de nekem nincsenek ilyen problémáim, és én még egyre nem dolgozok pszichológussal, de egymással mindent megbeszélünk szerencsére meccs után.
Uh-huh. A válogatotton belül neked milyen szereped van? Te hogy illesz be Varga Zsolt rendszerébe? Ugye vannak fiatalabb, vannak rutinosabb játékosok, a kis puzzle darab, Vismeg Zsombor hogyan illeszkedik ebbe?
Hát fiatalnak számítok még, az biztos, de úgy gondolom, hogy azért már van nemzetközi rutinom, tehát már azért megjártam 2 Európa-bajnokságot, 2 világkupát, 1 világbajnokságot. A védelemben nagy szerepem van, remélem, szerintem, és tényleg ezt a tüzet próbálom a csapatnak átadni, ami engem jellemez.
Beszéljünk egy kicsit a klub idényről. Egyrészt mennyi pihenőtök van most, és mikor kell visszatérnetek a Ferencvároshoz, hogy elkezdjétek a munkát?
Augusztus 17-én kezdünk majd. Egyelőre még nem tudunk semmilyen külföldi edzőtáborról, túráról, de valahova mindig megyünk, szóval szerintem benne van, hogy lesz majd valami. Várom már a felkészülést. Egy azért, mert nagyon meleg van, szóval már becsobbannék egy medencébe. 2, szeretek mozogni, tehát szeretek vízilabdázni.
Tehát neked ez a nyári pihenő, ez majd, hogy nem nehezen megy?
Azt nem mondanám, hogy nehezen, de mindig mozognék valamit, és van olyan, amikor nincs rá nagy lehetőség, tényleg ilyen melegben azért nem sok mindent csinál szívesen az ember, de egy medencébe tényleg most pont beugranék.
Uh-huh. Amikor megy a klubidény, és minden nap ugyanazokat a társaidat látod, akkor hoz-e egyfajta változatosságot, feltöltődést egy ilyen válogatott szünet, egy válogatott torna? Tehát jók ezek az átmenetek és ez a változatosság?
Nagyon jók, igen, mert nyilván sok válogatott játékossal azért találkozunk a Fradin, mert szerencsére sokan vagyunk, de a többi válogatott játékost is annyira szeretem, hogy és csak ellenségén találkozok velük, hogy már úgymond hiányoznak meg ez a légtér, amit teremtettünk itt Zsolt alatt az elmúlt 2-2,5 évbe. Ez tényleg semmihez se fogható, és minden világversenyre nagyon várom, hogy ott lehessek.
Uh-huh. Nyéki Balázssal ugye dolgoztál már utánpótlás válogatott korodban, majd a Ferencvárosnál is. Vele milyen az összhang, és ő például mást vár el tőled a Ferencvárosban, mint Varga Zsolt a válogatottban?
Nagyon jóban vagyok Sünibával szerencsére. Én szerintem jó viszony tápolunk, már régen is jó viszony tápoltunk. Most azért kicsit más a helyzet, mert akkor válogatott edzőként csak mondjuk nem tudom, évig 3-4-szer találkoztunk, most ugye minden nap. Én nekem azért az, hogy a Fradiba vagyok, az annak egy nagyon nagy része az, hogy Sünibe az edző, én őt nagyon tisztelem, és tényleg úgy gondolom, hogy az egyik legjobb vízilabda edző most a világon. Hasonló a szerepem mind a válogatottban, mind a Ferencvárosban, próbálok mindkettőbe jól teljesíteni.
Ugye az elmúlt idényben BL győztes címvédőként szerepelt a Ferencváros, nyilván ilyenkor érzitek azt, hogy mindenki benneteket akar legyőzni, viszont egy olyan idény van mögöttetek, amikor tényleg elenyésző volt a vesztes meccsek száma. Mennyire nehéz ezt a top teljesítményt megőrizni és stabilan tartani?
Nagyon nehéz, nem hiába nem nyert 3 bajnokok ligáját még magyar csapat egy zsinórban. Ugye nekünk most erre lehetőségünk volt. Sajnos ez nem sikerült, nyilván ez nagyon sok mindennek betudható, nem is feltétlenül szeretnék erről most beszélni. Nyilván egy nagyon hosszú szezon volt, nehéz egy ilyen sorozatot megőrizni, de azon leszünk jövőre, hogy visszaúlítsuk a trófát.
Igen, ezt akartam kérdezni, hogy ez a BL bronzérem, ez akkor ösztönzőleg hat, vagy akkor most van egy újabb cél visszaúdítani. Most ha harmadik címet megnyertétek, akkor már mi a következő cél?
Hát 4-et se nyert még. Más nem lehet.
Igen. Ott a csapattársaiddal már nyilván napi szinten együtt játszotok. Ez a titkotok, hogy nagyon jó a csapat, és nem csak jó vízilabdázók alkotják a Ferencváros keretét, hanem jó emberek is.
Ezt így, ahogy mondtad, mindenféleképpen így gondolom, tényleg szerintem mindenki barátsággal és mindenki jókedvel viszonyul a másikhoz. Bárki jöhet, szerintem be tudjuk fogadni. Mindenféleképpen ez az egyik kulcsa a sikernek.
A magyar vízilabda helyzetéről tudsz-e bármit mondani? Akár a Ferencváros kapcsán, akár a válogatott kapcsán érzed-e azt, hogy még mindig respektálnak benneteket az ellenfelek, és pontosan tudják, hogy bennetek mindig ott van a végső siker is?
Mindenféleképpen ugye nyilván a válogatottban azért van egy óriási hagyaték, amit szerencsére ránk hagytak az elődeink. Ezt a mai napig érezzük, és úgymond idézőjelben nyomás, de mégse nyomás. És már a Ferencváros is azért egy elég nagy múltú csapat, szóval így az elmúlt két évben ugye sikerült megnyernünk a Bajnokok Ligáját, ez azért egy óriási eredmény, és az azért látszik a többi csapaton, hogy azért nem biztos, hogy velünk szeretnének játszani.
Zsombor, sok fiatal pályatársad, sportágbeli társad elmegy külföldre. Ugye azt szokták mondani, hogy a fiataloknál lesz, hogy kikerül valaki a komfortzónájából, az, hogy más csapatnál tud fejlődni, az nyilván előnyére válik. Te gondolkozol-e ilyenben, vagy egyelőre azt mondod, hogy most nagyon jó helyen vagy a Ferencvárosnál, és ez esetleg csak egy későbbi projekt lehet, szóval a te fejedben mi van?
Én egyelőre nagyon jól meg vagyok a Fradinál, van is még élő szerződésem, és nem is gondolkoztam rajta, hogy akár a jövőbe, akár valaha is külföldre menjek, én nagyon szeretem Magyarországot, én szívesen élnék itt, még a vízilabda pályafutásomon belül. Utána lehet elmennék, amikor már abbahagytam a pólót egy-két évre valahova, de amíg pólózok, addig én nagyon szívesen játszok Magyarországon.
De amikor mondjuk találkozol ilyen társaiddal, és ők mesélik, hogy milyen kint, akkor nem gondolkozol el, hogy hú, hát ezt lehet, hogy nekem is meg kellene próbálnom.
Elgondolkozni.
Nem akarok elküldeni, semmi, csak nyilván a jövőre nézve.
Nyilván el szoktam gondolkozni, de utána meg mindig mérlegelek, és itt van a családom, itt van most a barátnőm is, aki dolgozik,
most
tanul.
Most már kiskutya is.
Igen, most már kiskutya is, szóval tényleg én nagyon jól meg vagyok itthon. Lehet jó lenne kimenni, de most a Fradinál jobb helyen nem lehetnék.
Uh-huh. Neked van-e példaképed, aki ez esetleg szeretné hasonlítani, akitől annyit tanultál, amit szeretnél átvenni, megmutatni a vízben, vagy te a saját stílusodat játszod?
Hát kiskoromban a Jancsik testvérek, ugye szerencsére mindkettővel sikerült játszanom, ők meg még most is nagyon felnézek rájuk, illetve Angyal Dániel, ők voltak nekem még most is így a példaképeim, akikre szeretnék, ha nem is mondom hasonlítani, mert azért más stílus, mindenkinek más stílusa van, de őket nagyon jó vízilabdázónak tartom ezen a poszton.
És akkor ez jó, hogy velük vagy egy csapatban, és akkor meg tudsz mindent beszélni?
Mindenféleképpen inspirál, igen, szoktam is tőlük tanácsokat kérni, jóba is vagyok szerencsére mindhárommal, szóval ennél jobb nem lehetne.
És kik azok az emberek, akik a legközelebb állnak hozzád, akikkel meg tudsz osztani problémákat, sikereket, akiktől tanácsot kérsz?
Hát Manóval nagyon jóban vagyok, ugye csapatkapitányunk ma a Herz Krisztián, a Fradiba vele is vagyok egy szobában ilyen külföldi túráknál, rá is nagyon felnézek, ő vele nagyon sokat szoktunk beszélgetni, illetve Nagy Ádám, akit már említettem, őre is felnézek, ő is azért az én posztomon. Még régebben még azért többet játszott, most már inkább rossz kéz és kapás oldalra elvándorolt, de azért ő is tud egyet is mást a bekkelésről, illetve még akivel nagyon jobban vagyok, Vígvári Vendel, vele szoktunk sokat akarkodni együtt.
Uh-huh. Zsombor, hogyha egy év múlva ülünk itt, akkor milyen idénnyel lennél elégedett, mik a célok most a következő szezonban?
Hát egy magyar bajnoki arany, egy magyar kupa, egy BL trófa és egy világbajnoki arany. Ezzel így kiegyeznék.
Ebben a sorrendben.
Remélem, nem kérek sokat.
Hát mindez, sok sikert kívánok neked, sérülésmentes évet, és természetesen, ha nem is valósulnak meg ezek, de kívánom teljes szívvel, hogy valósuljanak meg, nagy szeretettel várunk ide vissza téged. Viss meg Zsombor, válogatott vízilabdázó volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy eljöttél.
Köszönöm szépen.
Sport délelőtt. A hét legemlékezetesebb beszélgetései és interjúi.
Köszöntöm Önöket, Virányi Zsolt vagyok. Mai két vendégünk itt élőben a Nemzeti Sportrádióban, Lendvai Zoé, valamint Schmuck Tünde, az U20-as Európa-bajnok női vízilabda válogatott két tagja, a BVSC két játékosa, mind a kettő a második szezonját kezdi ott. Sziasztok! Köszönjük, hogy bejöttetek, ezek szerint egyikőtök sem megy el pihenni.
Szia! Terve volt, hogy elmegyek, de inkább szerintem a repülésből most már elegem lett így a nyára, úgyhogy én maradok itthon.
Mert hogy olyan sok helyre mentél, ugye volt egy Sydney túra, mert hogy te a felnőtt válogatottál a világkupán, ott voltál Ausztráliában.
Igen, az egy bő 22-3 órás út volt, igen, oda-vissza, igen, utána volt még egy 2x4 órás portugáliai út, úgyhogy én az autónál és a sétánál maradok így a nyára.
Tünde, te ugye nem mezőnyjátékos, vagy ha nem kapus, és hát majd külön beszélünk Torma Lucáról is, akinek szintén kellettek a bravúros védései, például a spanyolok elleni döntőben, amit 5 méteres párbajban nyertünk meg. Mondtam, hogy második szezonodat kezdett majd a BVSC-ben, és itt a válogatottban ezek szerint az utazást azt, vagy hát válaszolj inkább te is, hogy utazni szeretsz még, meguntad. Te nem voltál Sydneyben a felnőtt
válogatottal. Igen, én Sydneyben nem voltam, nekem csak a portugáliai repülőutak maradtak, én el fogok még utazni, és én megyek még nyaralni most ebben a 2 hét pihenőben, másfél.
Fizikailag vagy fejben fárad el jobban egy
vízilabdázó? Fejben. Szerintem fejben.
Szerintem is.
Még ilyenkor bennünk van a tűz és az adrenalina EB-ből, és ilyenkor még edzeni talán még bírnánk is, de fejben ilyenkor nagyon ránk fér a pihenő, de nyilván fizikálisan is.
Tehát még lehet, hogy játszani is könnyebben be tudnátok ugrani a medencébe, de a mentális erő az már nem segítene, mert igen, az teljesen elfogyott, mondjuk Zoli nálad akkor, hogy, mert Tündinél meg azt el kell mondani, hogy ugye a felnőtt válogatott a bőkeret tagja vagy, de ott még nem mutatkoztál be, mind a ketten 19 évesek vagytok, tehát előttetek még a jövő.
Hogyha nem így sikerült volna talán ez az EB, hanem egy rossz élmény lett volna, akkor biztos, hogy én mentálisan lenullázom magam, mert azért Sydneyből úgy mentünk, hogy azért nagyon kifárasztott minket. Igaz, csak 3 meccs volt ott, 2 meccs ugye a világkupán, de azért az a 2 hét végig, 2 hétig kint voltunk, az az izgatottság, meg az izgalom. Én azért Portugáliában nehezen álltam így át, mert ugye azért innen is nagyon nehéz így a felnőttből vissza a korosztályba. Szóval azért ez is nagyon nehéz mentálisan, viszont így, hogy tudok építkezni abból, ami ott történt, és hogy ilyen jól sikerült, hál' Istennek ez az EB, így azt mondom, hogy egyébként annyira nem nulláztam le magamat így fejben.
Fontos kérdés, hogy ahogy említettem, 5 méteres párbajban, tehát igencsak mentális próbatétel volt ez a spanyolok elleni U20-as EB döntő, és 98 Millföldben nyert legutoljára, vagy legutóbb ezt megelőzően a női vízilabda válogatott ilyen korosztályos versenyt, tehát U20-as EB-t. Roppant mond érdekelne, hogy az első nyilatkozatokban azt láttam a közösségi médiában is, hogy többen azt mondtátok, hogy mi úgy mentünk ki, hogy ezt mindenképpen meg fogjuk nyerni. Ugye itt Hajdukatát és Tibapannát is, akik Szabijukat töltik, mondhatnám, és Varó Esztert, tehát akik a felnőtt válogatottban ugyanúgy szerepelnek, mint te Zoé. Ennyi? Ilyen egyszerű, hogy ez volt a sikertétke, hogy ti nektek ezt meg kell nyerni, meg fogjátok nyerni?
Nem. Abszolút nem, sőt, viszont azt gondolom, hogy ezzel a csapattal ilyen mentalitással igenis könnyű volt, és akár fejfej lett a vége ennek a mérkőzésnek, végig azt éreztem, hogy így uraljuk a meccset, és már nem akartam mondani a lányoknak, de én már mentünk a buszon a meccsre, és akkor is éreztem, hogy bármi van, itt meg fogjuk nyerni a mérkőzést. Nyilván nem volt könnyű, sőt, én már meg a szerintem beszélhetek a másik 4 felnőtt válogatott játékos nevében is, hogy én már tényleg a végén úszni se tudtam már fel le, annyiszor úsztunk fel le, szóval nem volt azért könnyű, de hogy így jobbra-balra néztem és láttam a csapatot, így abszolút könnyebb volt, hogy ezeket a fejeket látom.
Tündi, neked hogy fogalmazódott meg, hogy mi volt a sikertitka?
Hát én is csatlakozom a Zoéhoz abban, hogy tényleg így van, hogy az elejétől szerintem mindannyian éreztük, hogy mi azt meg fogjuk nyerni, és azt tényleg így volt, igazából már az első holland meccsen olyan szinten domináltunk, és olyan szinten egy csapatként játszottunk, és mindenki, aki ott volt, a szívét, lelkét belerakta mindegyik mérkőzésbe, és tényleg érződött, hogy ez most a mi EB-nk, és hogy meg tudjuk csinálni, mert azért itt az elmúlt 2 évben volt pár olyan világverseny, ami nem feltétlenül sikerült, hogy mi szerettünk volna. Nyilván így is volt, hogy érmesek voltunk, de hogy mindig ugye az aranyért mentünk, és emiatt most nagyon jó, hogy végre sikerült, és most éreztem azt, hogy tényleg nagyon egybe vagyunk, és hogy mi azt meg tudjuk csinálni.
Az ünneplésben mit lehet elárulni, mert úgy érzem, hogy azért ez a csapat biztos, hogy bulizott egy nagyot, vagy nem volt időre.
Nyilván, persze, bulisztunk perce csak élsportolói keretek között.
Vagy akár ott a győzelem, meg az eredményhirdetés után az öltözőben abból, mert ugye ott azért nagyon jó videók szoktak születni már, ami ugye publikus lehet, és már ahol készül.
Hát igen, nagyon vicces volt. Igazából inkább a vízben volt ilyen óriás ünneplés, ott sírtunk, tényleg én annyira sírtam, olyan képek vannak rólunk a Katával, ahogy sírunk.
Hajdukatával.
Nagyon vicces, még most is rögünk rajta. Utána az öltözőben, hát vicces volt, mert két csapatársunkat elvitték dopingozni, úgyhogy...
Pontosan a dopingvizsgálatra.
Igen, a dopingvizsgálatra, úgyhogy ők így nem voltak, de vicces volt, mert siettünk, mert sminkálni kellett, meg hajat kellett csinálni, meg öltöztünk gyorsan, hogy kimenjünk a ceremóniára, közben már mindenki szólt, hogy menni kell, de hát jól kellett kinézni, úgyhogy ott siettünk.
Mégis csak az EB aranyérem a nyakatokban, amikor lóg, akkor ez nőknél, fiatal lányoknál, ez már ilyen korosztályos versenyeken is, mert ugye ennek a sikernek az előzménye azért ott is rejlik, vagy abban rejlik, hogy például a spanyolok ellen már kétszer korosztályos világversenyen kikaptatok a döntőben, de most visszavágtatok nekik, tehát hogy egy ilyen sminkelés az már rutin munka, mert már 15 évesen ez megvan, mondjuk tündi te, hogy oldottad meg, vagy hogy tanultad meg ezt, valakit bíztatni kell, vagy ez minden nőből, csajból jön?
Hát szerintem tudjuk, hogy mikor kell gyorsan elkészülni, akkor tudjuk, hogy mi a leggyorsabb módszer, hogy lehet legjobban nézzünk ki rövid időn belül, még magunkra lángassuk a leggingset is, amit vizesen nagyon nehéz, úgyhogy nagyon kellemes úgy készülni, hogy közben hallott, hogy már az edzők szólnak, hogy amúgy már takarodjunk ki, mert már átadták a bronzérmet, meg már az ezüstöt is adják, és még sehogy nem állunk, de igen.
Visszatérve magához a mérkőzéshez. Hol volt a fordulópont, a döntő pillanat, mert a -2-ről feljöttek a spanyolok, és a végén Torma Lucának, meg hát mindig ilyenkor azért hozzáteszem, hogy oké, az ő bravúrjáról beszélünk, de hát nyilván a csapat védekezése kellett hozzá, hogy ő tudjon még bravúrosan hárítani, tehát a spanyolok majdnem úgy fordítottak, hogy akkor EB aranyat nyertek volna. Fordulópont ki, hol érezte a pillanatot?
Végéreztem, hogy uraljuk a mérkőzést még akkor is, hogyha mindig egyenlítettünk, és ők mindig elléptek egyel. Ez volt, hogy egyenlítettünk, utána a spanyolok találtak be, és ez volt végig. De én akkor is éreztem, hogy minket itt ma nem verhet meg senki.
De az utolsó negyedben azt jól mondtam, hogy ti vezettetek már 13-11-re, és innen jött azért a majdnem fordulat.
Tudom, még így benne is van a fejemben, hogy jó, 13-11, látom a táblát, és mondom, jó, innen már nem kaphatunk gólt, üvölt mindenki, most már nincs gól. Kettő bravúr gólt azért belőttek, az ellenfél egyik legjobb játékosa, akit egyébként mondtunk, hogy ő azért előjön. Ők még betaláltak, aztán úgy voltam vele, jó, 5 méteres párbaj, nem, és még volt egy hátrányunk. Hátrány volt, vagy 6-6?
Mindegy. Az utolsó, ugye hátrány volt.
Hátrány volt, egy kiállítás volt, és időt is kértek a spanyolok, és akkor ott voltunk, hogy jó, hát, hogy most ezt belőjük, akkor már nem tudunk szépíteni, és ott is még volt 2 akkora védése a Lucának, vagy 1 akkora védése a Lucának, hogyha az ott nem, és ott bepöckölik, akkor ott vége. Szóval nyilván kellett a védekezésünk is ahhoz, de azért azt gondolom, hogy ez az utolsó másodperces védés, ez azért az az övé volt.
Igen, egyértelműen.
Tündete onnan a, mondanom, hogy cserepadról, de már gondolom a medence szélen ugráltatok, és az utolsó pillanatokat úgy néztétek, hogy szóval hogy élted meg, mert hát nyilván egy kapus azért másképp nézi ezt a szituációt, vagy ott már mindegy, hogy kapus vagy mezőnyjátékos valaki.
Hát szerintem ott már mindegy, de az biztos, hogy nagyon stresszes ez kintről, amikor így ott vagy, hogy így teljesen feszülsz az idegtől, csak kiabálsz és üvöltesz, és fú, nagyon-nagyon nehéz, és az ott egy hatalmas pillanat volt nyilván. Ez egy kettős dolog. Egyrészt akkor egy pillanatban örülsz, hogy nem lőtték be, aztán már azon kattogsz, hogy 5 méteres párbaj, hogy akkor arra kell már fókuszálni. Hú, hát nagyon stresszes, az biztos.
Akkor mit lehet mondani az 5 méteres párbajról? Meg ugye 22 lövés volt összesen, Tiba Panna bedobta a legutolsó magyar 5 méteres, amire szükség volt, és utána megint Torma Luca védett. Korábban, meg ha jól emlékszem, 2 olyan védése volt, amikor megint a spanyolok, ha nem véd, ha bedobják a spanyolok, akkor ők az Európa bajnokok. Tehát ott hát, szép fiatal nők vagytok, de ott mennyit öregettetek, vagy hogy viseli az ember ezt?
Fú, hát borzasztó volt. Én nekem ilyen kicsit ilyen, nem is tudom, én eléggé stresszeltem ezen az 5 méteres párbajon, ilyenkor kérdezte a Bíros Peti, hogy ki akar lőni.
Az egyszerűen majd beszélünk később.
Igen, hogy ki akar lőni, és akkor ilyenkor aki a leglelkesebb, az lő, mert ezt már tudjuk, hogy ha valaki nem akar, akkor az úgyse lövi be. Vagy hát szerintem ez az én fejemben így van. Úgyhogy mindenképpen jelentkeztem, de az előző U20-as VB-n volt egy 4 bejutásunk, mert nagyon elrontottuk a csoportot, és velük játszottunk a 4 bejutásért, és ott én kihagytam az 5 méterest, és ezzel kikaptunk. Úgyhogy én nagyon-nagyon stresszeltem, főleg, hogy spanyolok, főleg, hogy ugyanaz a kapus, főleg, hogy minden tényleg ott volt, úgyhogy én még ki is hagytam ezt az 5 méterest is, az elsőt is ezen az EB. Aztán meg überelhettem magam, és akkor belőttem a másodikat, de hát ez az 5 méteres párba. Én már ott álltunk a szélén a lányokkal, és láttam, hogy mindenki lemegy a víz alá, a Kardos Dominika, rossz kéz játékosunk, ő lement, és elmondott, így láttam, hogy keresztet vett. És már tényleg olyanok voltak, hogy egymás...
A rossz kéz az akkor bal oldalon, tehát ő bal kezes, pontosan a jobb oldalon,
jobb kezes. Igen, jobb kezes, de jobb oldalon játszik, tehát a rossz oldalra lő.
De bal kezesnek kellene igazából lenni, az lenne az
optimális, igen. És már egymás dresszét így fogtuk, és mondtuk, hogy belövi, kiadja. Szóval, hogy ez senkinek nem kívánom ezt. Igazából ezért szeretem ezt a sportot, mert az adrenalin szerintem mindenki szereti, aki ezt játsza, vagy élsportoló. De hát...
Anyukád mit mondott, hiszen ő is vízilabdázó volt, Kisteleki Dóra, vagy hát akár a nagypapa, mondjuk a nem vízilabdázó volt.
Hát anyukám...
Kisteleki Istvánra gondoltam a nagypapára.
Anyukám így írt a meccs után, hogy ő most ért magához, és azt se tudja, hogy most mi merre hány méter, mert szerintem az én meccseim jobban izgul, mint a sajátjaim valaha.
Ez biztos, mert én szülőként átéltem ilyet, semmihez nem hasonlítható, és semmit nem tudsz tenni, tehát úgy rossz, ahogy van.
Igen, úgyhogy mondta, hogy ő öregedett 10 évet, hogy ezt nem bírja, főleg az előző nap, az elődöntő az olaszokkal, az volt még ilyen nagyon kiki meccs, amit egyébként 10-re kellett volna nyerni, de mindenki tudja, hogy milyenek az olaszok, meg milyenek vagyunk mi, amikor az olaszokkal játszunk, úgyhogy ott is mondta, hogy Zoe, én ezt nem bírom, és hogy léci, mert kívülről borzasztó, ráadásul neki meg aztán végképp, mert ő meg azon idegeskedik, hogy miért nem lehet azt megcsinálni, amit ő már valaha egyszer megcsinált, vagy a vízbe, vagy taktikai szempontból, úgyhogy hát őt nem irigylem, amikor az én meccseimet kell nézni.
Rendbai Zoéval beszélgetek, illetve őt hallották, hiszen a Nemzeti Sportrádióban ő, valamint Schmuck Tünde a két vendég, a BVSC játékosai, Tünde kapus, Zoé pedig mezőnyjátékos, és mind a ketten az U20-as női vízilabda válogatottal ott voltak Portugáliában az EB aranyérmes csapatban, és ez 28 év szünet után sikerült. Tünde, mennyit játszottál, milyen volt számodra ez az U20-as EB? Nem csak a döntő, akár még szóba hozhatjuk a holland meccset, mert én azt sem értem, hogy a hollandokat, nem emlékszem, hogy Hollandiát mikor verte meg női vízilabda válogatott több mint 10 góllal. Ők azért nagyon jók szoktak lenni az elmúlt 30 évre visszamenőleg. Nem, mintha ismerném az összes korosztályos világversenyt, de azért az a mindenképpen most vagy egy nagyon rossz korosztály jött össze ott a hollandoknál, vagy ti voltatok ennyire jók. Na, Tündi, melyik az igaz? A holland meccse. Több mint 10 gólos győzelem, az talán az első meccsetek volt a csoportban.
Igen, azt szerintem meglepett minket is. Azt tudtuk a meccs alatt, hogy nekünk ezt a meccset meg kell nyerni, és hogy ez több gólos győzelem lehet nekünk, mert azért sokat játszottunk már a hollandokkal a korosztályos válogatottakban is, és azért általában ott kicsit nagyobb a különbség, mint felnőttben, ahol nyilván egy elképesztően erős csapat, és korosztályos válogatottakban is az, viszont szerintem a hollandok ellen még nem nagyon kaptunk ki az elmúlt években korosztályos válogatott szinten semmelyik korosztályban. Így mindenképp úgy mentünk arra a meccsre, hogy tudtuk, hogy és úgy mentünk, hogy ez lesz a csoportban a legnehezebb meccsünk, tudtuk, hogy ők a legerősebbek a csoportunkban, és amiatt mindenképp meg kell nyernünk a csoport elsőségért. Arra nem számítottunk, hogy 12 góllal nyerünk, és hogy egy könnyű meccs lesz. Nagyon jól zárt a védelmünk, alig jött kapura lövés, amik jöttek, azok sem voltak kifejezetten élesek, így hát mindenképp meglepődtünk, hogy egy 12 góllal el tudtunk verni egy holland válogatottat, mert ez mindig hatalmas szó.
És akkor még azt mondd el a hallgatóknak itt a Nemzeti Sportrendő stúdiójában, hogy mennyit is játszottál, hogy oszlott meg, mert Torma Lucáról ugye a kezdőkapusról sok szó esett, főleg itt az 5 méteres párbaj miatt is, de hát a te szereped is az egyre több, meg a BVSZ-ben is majd lesz hasonló szerep, mert ott meg Magyari Alda ugye az új igazolás, de majd arról még nem beszélünk, majd csak a végén.
Ugye 6 meccsünk volt, mondjuk 2 meccsit játszottam így a negyedeket elosztva. Nyilván itt az volt, hogy a Luca a kezdő, ugye ez az ő korosztálya is, neki nincs több korosztályos világverseny, nekem még jövőre van egy U20-as VB-m, és nyilván úgy volt, hogy ha bármi van, én ugrom, ez volt itt most a szerepem. A Lucának jól ment, a döntőn kifejezetten hatalmas bravúrokat védett, nyilván ez a győzelmünkben is hatalmas szerepet játszott, így ott a kieséses szakaszban nem ugrottam vízbe. De ez azért volt, mert a Lucának nagyon jól ment.
Te mit raktározol el? Tehát mondjuk a következő ilyen EB-n ugye már Luca nem lehet ott, tehát hogy akár te legyél ott a vezető első számú
hát
kapus.
Hát mindenképpen ez a terv. Igen. Hát nyilván más, ugye, vagy voltam már ugyanúgy a Luca mögött cserekapus 2 éve az U18-as VB-n Kínában, meg ugye volt tavaly nekünk a saját korosztályomban, ott én védtem végig, ott bronzérmesek lettünk mind a kettőn. Hát mindig más a szerep, hogyha beugró kapus vagy, illetve hogyha kezdő kapus vagy, teljesen más fejben is. Most is így át kellett magamat állítanom, hogy most más a feladat, mert tényleg 2 éve voltam utoljára így beugró, mert ugye a klubban is kezdő vagyok, úgyhogy...
Épp ezt akarom mondani, hogy a BVSC az előző szezont, ami nagyon-nagyon sikeres volt, hiszen Hortó Megyi Tibor, ugye a klub sajtó munkatársa, egykori kollégám mesélt, meg le is írta, hogy 2017 óta nem sikerült olyan jól a női vízilabda klubnak a szezon, mint tavaly, amikor ezüstérmesek lettetek, és jól mondom, hogy az UVS-ét legyőzve az elődöntővel, ami azért, aki egy kicsit is benne van a női vízilabdában, tudja, hogy mekkora bravúr, tehát hogy neked ott a BVSZ-ben azért ez az elmúlt szezon nagyon sokat segíthetett.
Hát rengeteget szerintem, ebben az egyében rengeteget fejlődtem.
Tehát, hogy meg kellett birkóznod ezzel, meg magyarán válogatott szinten is, hogy igen, bármikor neked kell beugrani. 5 méteresnél ez nem merült fel, 5 méteres párbajnál?
Hát, de hát ott álltam, ezért is volt nekem szerintem kifejezetten stresszes.
Hát borzasztó lehet, ezt el tudom képzelni, milyen, mert oké, azt így könnyen elmondani, hogy jó, de amikor hirtelen azt mondja az edző, hogy na most ugorjál be, mert te védsz, és akkor lehet, hogy ezen múlik az EB arany.
Hát azt igaziból nem is azt mondanám a stresszes részének, mert sportolók vagyunk, szóval bármikor készen állunk arra, hogy beugorjunk, nyilván stresszes, de úgy voltam ott, hogyha az kell, hogy én menjek be, akkor bemegyek és kivédem, bármi van. Szerencsé, vagy nem, ugye Lucának nagyon jól ment, és nagyon jókat védett, és így erre nem kerül sor. Viszont inkább az a stresszes, hogy én ott állok egyedül, ugye ahol a kapusok külön állnak ilyenkor a csere, akik ugye cserekapusok, hogyha akarnak cserélni, úgyhogy én ott álltam a medence túloldalán egyedül, én is folyamatosan így imádkoztam, mint az egyik, csak én teljesen egyedül voltam, és én is így kivédett, Luca üvöltöttem, meg hogy belövítek minden. Úgyhogy az nagyon stresszes ott egyedül, amikor nem
nincs
tudsz kit megfogni, nem tudsz semmi, csak én magam vagyok, örlődök, és
nézett, hogy jön a jelzés, nem, meg
igen,
kell ugranom.
Igen, drukkolok ezerrel, úgyhogy mindenképpen egy érdekes élmény volt.
Vízilabdában van olyan, hogy mint a fociban, hogy lista, hogy ki hova fogja lőni az 5 méterest?
Hát van, nyilván.
Tehát, hogy nem csak fejben tudjátok, hanem konkrétan, mint most előttem itt egy cetli, hogy nektek is megvan, vagy a nem tudom ilyen, valamilyen kütyűbe beleírjátok, hogy
hát nem
ide lövi.
A fejünkbe beleírjuk, hogy meccsek alatt kiszoktuk videózni a lövőket, alapban, hogy hova lövik a meccsen, nyilván most mennyire lehet, de hogy alapesetben, hogy ki hova szokta általában lőni, az 5 méteresekre ez kifejezetten igaz, így nagyjából tudjuk, hogy melyik lövő hova szokta lőni, így próbálunk arra is, meg az ösztöneinkre is hagyatkozni, és akkor az alapján menni.
Visszatérve ehhez az U20-as EBS Portugáliához, hogy zajlott, ugye kiemeltem ezt a holland győzelmet az elején, utána 2 újabb, könnyebb győzelem, aztán az oroszok ellen negyeddöntő, olaszok ellen, ahogy már itt Zoe utaltál rá, egy nagyon kemény elődöntő. A mindennapok mennyit kellett utazni, mert ugye nem ebben a kisvárosban voltatok, hanem Lisszabon. Ez 15 kilométerre volt Lisszabontól, de akkor ti meg Lisszabonban laktatok?
Lisszabonban szálltunk meg, igen. Hál' Istennek nagyon közel volt a reptértől is. Úgyhogy a 4 órás repülőúton kívül nem nagyon volt megerőltető szerintem az, hogy milyen 20 perces buszutak voltak, ráadásul az edzőmedence, ha edzeri mentünk, az közelebb volt, úgyhogy ilyen szempontból ez most egy nagyon jó elhelyezkedésű EB volt.
És a program az mennyire monoton, vagy pont jó volt, hogy meccs, edzés, tehát nem fásultatok bele?
Nem, de laza volt, és szerintem pont ez kellett nekünk, hogy ne az legyen, hogy ez az videó, ide megyünk, oda megyünk, hanem minden meccs előtt volt egy edzés reggel, aki akart, bement, ez minden edzőnél más, van, aki gyakorolni akar reggel, valaki azt mondja, mint ahogy a Bíros Peti is, hogy azt csináltok, amit akartok, aki be akar menni lőni, lőjön, aki úszni akar, úszon, aki csak nyújt a parton, az is jó, úgyhogy ilyen szempontból azért nagyon laza volt, ilyen akkor mindig reggel volt edzés, hazamentünk ebéd, akkor szabad foglalkozás, és este megindultunk a meccsre.
Továbbra is ott a Nemzeti Sportrádió stúdiójában Lendvai Zói, illetve Smuk Tünde, két úszas EB aranyérmes női vízilabdázó a vendégünk. Most már Bíros Pétert másodszor mondtad, és hát említettem korábban, hogy rá is kitérünk. Háromszoros olimpiai bajnok, az utánpótlás szakmai igazgatója, tőle is megkérdeztük, de ti hogy éltétek meg, hogy egy ilyen legenda úgy döntött, hogy ő szeretne ott edzősködni, és hát a kohézió jól működött, de meséltek egy kicsit a részletekről, hogy ez a Bíros faktor miben nyilvánult meg, mert Pétert azért inkább, mint háromszoros olimpiai bajnok játékos ismerjük.
Azért ő ott volt velünk mindig, szóval mi U15-től kezdve ő volt ott igazából az edzők mellett, mindig jött velünk, mindig ott volt a világeseményeken is, egyfolytában mindenhova jött velünk, amikor még Sike Józsi bácsi volt az edző. Úgyhogy ez nem volt új, hogy ott van. Régen csak úgy bele-bele szólt, meg videóztunk vele, amikor ő azt gondolta, hogy kell még valamit mondani. Úgyhogy ilyen szempontból már ismertük, és ott volt velünk végig, szóval nem volt ilyen nagy, váratlan fordulat.
De kíváncsiak vagyunk arra is, hogy milyen edző.
De én azt gondolom, hogy jobban áll neki az, hogyha ő vezetőedző, mint sem, hogy csak mondja, mert ő neki van egy elgondolása, ő neki van a fejébe valami, és azt ő szeretné közvetíteni, és ha bárki bármibe beleszól, az nem jó, nyilván. Úgyhogy mi is megérkeztünk Sydneyből, másnap már mentünk le edzésre ötten, és mondta, hogy na jó, akkor itt egyszerű vízilabdát fogunk játszani, elmondta ezt, meg ezt, hogy mit fogunk játszani, taktika, előny, hátrány, stb., és akkor így álltunk, hogy basszus, ez tök egyértelmű, hogy tök jó, hogy elmondta így egyből mindent. Úgyhogy,
és érthetően, tehát nem bonyolította?
Hát nem, ő megmondta,
nem kellett kód hozzá.
Igen, ő megmondta, hogy ilyen laza, egyszerű, igen, vízilabdát fogunk játszani. Én már akkor is tudtam, hogy nyilvánvalóan nem mond hülyeséget, mivel eléggé ért hozzá. Úgyhogy ő ezt így letisztázta az elején. Egyszerű lesz, senkinek nem lesz más dolga, mint eddig. Ezt és ezt elmondta, és úgy voltunk, hogy jó, hát akkor mehetünk az EB-re.
Tündi, hát szereted az ilyen mentalitást, amikor igen, világos, egyszerű szavak, nincs félreértés?
Igen, szerintem ez mindig jó mindenkinek, nekünk kapusoknak is jó, hogyha tudjuk, hogy a melyik lövés a blokké, hol kell állni a blokknak, a védőknek hol kell állni, a mezőnek is sokkal könnyebb, hogyha pontosan megvan adva, hogy akkor ez meg ezt kell csinálnod, és tényleg ez az ilyen egyszerű vízilabda, nem kell túlbonyolítani, hanem mindenki tudta, hogy mit kell csinálnia, azt elég jó, magas szinten tudjuk csinálni, és mindenki a saját feladatára fókuszált végig, és ez tényleg bevált most.
Hogy meséljetek egy kicsit a szakmáról, hogy mondjuk emberelőny, emberhátrányos szituáció, ez ebben a sportágban is alap, tehát aki nem lövi be az emberelőnyt, az valószínűleg ki fog kapni, mert úgy sokkal nehezebb, ha meg jól védekezel, ez is kevés, tehát be kell lőni. Ez a statisztika mit mutatott? Nem néztem most meg, elnézést érte.
Hát volt egy meccsünk, amikor nagyon-nagyon mindent kiadtunk. Szerintem ez talán pont az olasz meccs volt, hogy elkapkodtuk.
Tehát a 10-8-ra megnyert elődöntő.
Igen, minden fórunkat kihagytunk, mindent túlbonyolítottunk, meg minden, hát amit ugye nem kellett volna csinálni, hiszen Bíros Peti is elmondta, hogy nem kell ezt túlbonyolítani.
És olyan rögtön akkor azért reagálni is próbál, amikor lehet időt kérni.
Igen, szóval ott végig kapkodtunk, meg végig nem is értem, hogy mi, de hát vannak néha ilyen meccsek, amikor semmi nem jön össze. Azt gondolom, hogy végig nagyon jól védekeztük az ember hátrányokat, szóval szerintem az így nagyon jól megvalósult, mert azért elég nagy emberek vannak nálunk, és nagy blokkok, szóval szerintem az végig jó volt. a spanyol meccsen is kiemelném az ember hátrányunkat, mert szerintem ott is nagyon jól csináltuk. Emberelőnyben volt egy-két, mondom, olyan meccs, amikor úgy nem voltunk annyira pontosak, meg sikeresek így elől.
Akkor ki csinál még rendet? Már bent a vízben, tehát ha a Bíros Péter hangját vagy tanácsait nem halljátok, akkor Tiba Panna, Varró Eszter, Hajdukata, te közületek ki a leghangosabb?
Hát szerintem a Panna. Szerintem a Tiba Panna szokott, ő van kettes pozícióban, általában így a jobb oldal szokott beszélni, mert ők belátnak mindent. Hát a Varró Eszti, ő bent van, és őt éppen megverik. Igen, vagy ő er meg valakit általában. Úgyhogy neki nincs nagyon energiája így kibeszélni, inkább így az átlövők meg a hátsó emberek szoktak beszélni, köztük így a Panna, ő ebben nagyon jó, meg nagyon profi. De próbálunk végig így kommunikálni, de szerintem inkább igyekezésbe beszélünk többet, mint elől, mert szerintem ott így jönnek maguktól így a helyzetek. Az olasz meccsen sehogy se jöttek, meg ott beszélni se tudtunk, úgyhogy...
Akkor hogy nyertetek végül 10-8-ra?
Hát... Mindig az olaszok ellen mindig nagyon nehéz, mert ők nagyon színészkednek, meg ők kicsik, és mennek, és tényleg még azt is eljátszák, ami meg se történt, de tényleg ott egyébként kaptunk egy cserés piroslapos kiállítást a Kardos Laura, aki pont az odat így nem is tudott játszani a döntőn se, úgyhogy ez egy borzasztó rossz dolog volt, és már akkor azon izéltünk, hogy úristen, hogy nem fog játszani ott, és akkor na mindegy, úgyhogy itt mindig ellenünk nagyon nehéz, de inkább mentálisan, mert ők nekik, hogyha adunk egy kicsi esélyt, hogy ők nekik van itt esélyük, akkor ők tényleg elhiszik, és ilyen szempontból nagyon jó csapat így mentálisan, de nyilván akkor is győzött az, hogy itt van 8-9 felnőtt válogatott játékos, és itt nem kaphatunk ki egy ilyen kis olasz csapattól.
Itt most feldobtál egy labdát, de még előbb megkérdezem a kapust is, Tünde, hogy te melyik típus vagy, tehát hogy kommunikálsz ott a kapuból hátulról, azt hiszem, hogy enélkül jóval nehezebb.
Hát igen, kapusként az mindig feladatunk, hogy irányítsuk a védelmet. Hát megpróbálom irányítani, sokszor megkaptam már, hogy nem elég erős, vagy hogy hangosabban mondjam. Én azt gondolom, hogy ebbe is sokat fejlődtem ebben az évben, és azért most már úgy talán hallatszódik a hangom.
Hallatszódik?
Jó. Szóval igen, hát mindenképp szerintem kapusok irányítani mindig kell, mivel mi látjuk hátulról a védelmet. Mi tudjuk, hogy a blokk hova álljon, ki menjen rá jobban. Szóval hát próbálkozunk aztán, hogy hova jut el a hangunk, meg hogy ugye ilyenkor koncentrálja arra is, hogyha jön a lövés, ugorjál, de hogy közben mond is. Szóval
mennyi munkát tettetek bele? Tehát mondjuk az elmúlt hónapokban, úgyhogy Zoljának a felnőtt válogatottra is figyelni kellett, tehát itt hajnali edzések, itt Magyarországon mennyi meló volt?
Hát azt gondolom, hogy ez az egész év, főleg a mi kettőnk szempontjából azért ez egy nagyon vízválasztó év volt, tehát még így is nagyon, szerintem most fejlődtünk neketlen a legtöbbet, szóval ilyen szempontból egész évben nagyon sokat edzettünk azért, hogy most ide jussunk, nyilván nem csak a mi kettőnk dolga, de a mi kettőnk szempontjából én ezt így gondolom. És a Tündi már edzett velünk az egész Sydney-ig, ugye a bőkerettel, szóval ő is végig edzette azt az egészet, mi nem is tudom, mikor kezdtük el így az alapozást. Igazából csak együtt nem edzettünk így az U20-szal, mert mi úgy ment Sydney-ből már úgy jöttünk, hogy megyünk Portugáliába, de nyilván kétségkívül nagyon-nagyon-nagyon sokat el kellett edzeni egész nyáron, de úgy gondolom, hogy azért ezt már így megszoktuk, hogy a nyarunk az így néz ki, úgyhogy ez nem volt így különösképp megterhelő, mint eddig.
Ott ugye Ausztráliában a felnőtt női válogatott két egygólos vereség után végül hetedik lett. Mind a kettőtöknél, de Zoe-nél már ez nagyon aktuális. Az olimpia, Los Angeles, a következő egyik nagy cél a hazai budapesti VB, a másik, az még ráadásul jövőre lesz, tehát előbb is lesz. Mennyire van versenyhelyzet vagy rivalizálás itt a csapatokon belül? Mert sokan vagytok, tehát az U20-as EB arany, akkor ott van a felnőtt válogatott, fiatalitás, van egy-két felnőtt, aki most be se került ebbe a keretbe. Mit lehet ebből elárulni, hogy milyen a rivalizálás így az olimpiai keretben, mert az bődületesen nehéz bejutni most már hosszú-hosszú évek óta.
Hát az biztos. Hát ilyen nagy titkom nincs igazából, meg nem is tudok semmit elárulni, azt a Sanyi tudja mindig.
Csak Sándor szövetségi kapitány, de hogy Jó hatással van ez, hogy most akkor az U20-as csapatban is vannak, akik így kopogtatnak, mert nem csak azok, akik már voltak a felnőttben, de hát lehet új ember.
Igen, és azt gondolom, hogy nagyon jó így az utánpótlás, és nem csak most mi az U20-asok, hanem még az alattunk az U18-asok, meg akik majd jönnek, de szerintem most így az U20-nál megállhatok, akiknek van esélyük mondjuk az olimpiáig, vagy az olimpiára bekerülni. Nyilván mindig rohadt nagy rivalizálás van, de most is színiben megbeszéltük, hogy igazából a cél egy, szóval bármennyire is rivalizálsz, ami egyébként szerintem egészséges, hogy nem veszed így, hogy te már benn vagy a keretbe, nem is lehet így venni, főleg nem a fiataloknak, de szerintem egy ilyen egészséges rivalizálás belefér, hiszen nyilván sportolók vagyunk, és mindenki be akar jutni egy olimpiai keretbe, vagy egy VB keretbe.
Tündi, neked mi az a fő motiváció, ami hajt előre?
Hát szerintem nyilván ugyanaz, mint mindenkinek, bekerülni a keretbe. Ugye négyen vagyunk a felnőtt válogatottban kapusok, így most már, hát egy éve biztosan, de igen. Úgyhogy nyilván nehéz, mert kapusként két hely van. Én még eddig nem kerültem így be az utazó keretbe, viszont ugye már tavaly is edzettem velük, bár akkor még kereten kívül, de hogy már akkor is a tavalyi szezonban is edzettem velük. Idén volt először, hogy tényleg így a keretben, a EB felkészülésen is, meg a világkupa felkészülésen is, ugye még az utazóval nem kerültem be, de nyilván azért dolgozok, hogy ez bekövetkezzen minél hamarabb, ez a motivációm. Ez is a motivációm a mindennapokban, hogy válogatott legyek, és hogy minél előrébb tudjak lépni.
Egyetem, főiskola, tanulmány belefér meg ebben valamelyikőtöknek, vagy mindkettőtöknek, hogy vagy csak edzések, mert az bőven sok is a válogatottak mellett?
Hát szerintem a Tündi ebbe menőbbet tud válaszolni, de én azt gondolom, hogy amúgy lehet simán mellette egyetemen.
De te akkor most még nem vagy egyetemista.
De én igen, sőt már két éve érettségiztem, vagy három, nem, kettő éve érettségiztem. Én járok a testnevelési egyetemre, de hát levelezőre, amire alig kell bejárni, és hát te kell tanulni, de annyit azért nem, mint egy orvosi egyetemen. Úgyhogy így szerintem így lehet tanulni, de nem úgy, hogy egész nap benn kell lennem az iskolába, szóval ez szerintem egy jó alternatíva arra, hogy lehet egy főiskolai papíron majd egy-két éven belül.
Na hát feldobta a labdát itt Zoé Lendva, Zoé Smuk Tündének. Tündi, akkor te minek tanulsz?
Hát még egyelőre semminek, mert én most érettségiztem, és én a Semmelweis Egyetem általános orvosi karára fogok menni.
Tehát felvettek?
Felvettek, igen. Az első.
Nem levelezőn?
Sajnos úgy nem lehet csinálni, jó lenne.
Mi szeretnél lenni?
Hát orvos, még azt nem tudom milyen, hogy általános orvosi, azért van itt időm én, hogy kitaláljam. Hát én még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a sporttal hogy fogom összeegyeztetni. Ebben nekem segítenek a Vízilabda Szövetség, a Csesanyi. Nagyon segítőkészek, és segítenek nekem elintézni mindent, hogy a tanulmányaim ne hátáltassák a sportot, mivel most itt 19 évesen az nagyon fontos számomra a vízilabda, és ahogy mondtam, nyilván szeretnék válogatott lenni. Még nem tudom pontosan, hogy ezt majd a kettőt hogy fogom tudni összeegyeztetni, viszont tényleg nagyon nagy köszönet a szövetség miatt, mivel tényleg most intéznek nekem különböző dolgokat, hogy ez ne hátráltassa. Ezt még nem tudom pontosan, hogy lesz.
De ez jól hangzik, hogy a szövetség nem azt mondta, hogy vagy nappali egyetem, vagy válogatottság, meg BVSC, hanem a kettőt hogy lesz összeegyeztetni, mert ha ilyen ambíciód van, akkor azt Isten ments, hogy letörje valaki, mert a kettőt meg lehet azért oldani. Pont a vízilabdások azért tudnak mesélni arról, hogy a kettőt hogyan lehet, tehát itt a jó példák is lebeghetnek a szemetek előtt. Még zárásul, ami eszembe jutott, hogy például ez az életpálya modell, Zoé, te mondtad azt, hogy elég sokan vízilabdáznak, a női vízilabdában is, tényleg elég népszerű, mert sikerek bőven vannak, ott most 20-as EB arany kapcsán beszélgettünk, 2021-ben megszületett az a nagyon-nagyon várt felnőtt női olimpiai érem Tokióban a válogatottnak, tehát azért van miről beszélni, ugyanakkor pillanat alatt el lehet érni az, hogy csak mondjuk a olimpián a 8-ba bejut egy magyar válogatott, és 5. lesz, mert ilyet is átéltünk már korábban a Rióban.
Hát azt gondolom, hogy nem elég népszerű, sőt, nyilván nem elég népszerű, amennyire akarnánk, hogy az legyen. De szerintem azért mostanában már jobb, főleg szerintem az olimpia óta, a 2021-es olimpia óta, egyre jobban és egyre többen nézik, vagy egyre híresebb ez a sportág női része, de mindig egyébként ez egy tök jó és boldogságot okoz, hogy mindig látom a Facebookon, mindig amiket mondjanak, hogy ne olvassak el, de mindig elolvasom a Facebook kommenteket, és ott mindig azt írják, rengetegen ezren, hogy miért is közvetítés szeretnénk látni, miért nem nézhetjük őket, és hogy miért más sportágat, mert mi ezt akarjuk, és hogy ez egy tök jó dolog, és remélem, hogy ez így minél gyorsabban, minél híresebb lesz, vagy minél több emberhez eljut, mert szerintem van rá igény, úgyhogy remélem, hogy ez így minél hamarabb így befutunk.
Hát igen, mert sok csapatsportág van, látvány, TAO támogatásos sportág, ami azért hát elszívja ugyanúgy a gyerekeket, tehát harcolni kell a vezetőknek, az edzőknek, a kluboknak azért, hogy minél többen az adott sportágat válasszák. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok a stúdióban, Lendvai Zoé, illetve Smuk Tünde, a BVSC két U20-as EBI aranyérmes női vízilabdázója, és hát mind a ketten, Zoé már most Sydneyben a világkupán, és ott volt a felnőtt válogatottal, Tünde pedig a keret tagja, és ugye 4 BVSC játékos volt az előző szezont figyelembe véve az U20-as EBI aranyérmes csapatban, de igazolások után most már 7. Még egy záró gondolat tényleg legvégén, hogy a BVSC-től mit vártok egy ilyen sikeres szezon után, meg lehet ezt ismételni?
Meg. Zoé? Abszolút meg lehet ismételni, és meg is szeretnénk. Pont ezt beszéltük itt az aulában a Tündivel, hogy mit mondjunk, hogy mi legyenek a, vagy mik az idei céljaink, és akkor mondtuk, hogy hát nem annyira nehéz ezt így mondani. Nyilvánvalóan a legmagasabb, vagy a legelőrébb helyezkedve a bajnokságba, illetve a BL-be, mert ugye most már BL-be is vagyunk, minél jobb helyezést elérni, és azért most jött megint egy pár játékos, vagy pár jó, nagyon jó játékos, akivel szerintem ezt még könnyebb lesz elérni, mint tavaly. És nyilván, hát tavaly másodikok lettünk a bajnokságba, ami akkor is egy bravúr volt, de most meg az lenne a bravúr, ha elsők lennénk, úgyhogy vannak álmaink, de azt majd meglátjuk évközben.
Tündi, neked mi a legnagyobb álmod? DVSC szinten?
Hát egyértelműen, amit a Zoé is mondott, hogy minimum ilyen sikeres szezon, mint a idei volt. Szerintem nagyon jól játszottunk, és nagyon jó volt a csapat. Most nyilván erősítettünk, jönnek nagyon jó játékosok hozzánk, így, és nyilván a összes csapatban igazolások vannak, így nyilván kicsit más lesz a mezőny.
Jól láttam, a Ferencváros női csapata talán ott még a leginkább, ahol kevés volt a változás. De
ott kevés volt a változás.
Ugye, ott a megmaradt, de az egy
igen,
másik
de azt
történet.
Azért tudjuk, hogy ők milyen szinten vannak, viszont ugyanúgy, ahogy a döntőkön is az volt a célunk, hogy megfogjuk őket, idén is az lesz a célunk. Szóval azért megvannak az álmok és a célok, úgyhogy küzdünk értük.
Tehát még a címvédő Ferencváros is retteket. Most elárulom, hogy két szőke vízilabdázó nő ült velem szemben a stúdióban, és ők eléggé, nem azt mondom, hogy harciasak, de céltudatosak vagytok. És egyébként még az jutott eszembe, hogy a 2016-os Riói olimpiát szóba hoztam, ott nem a női válogatott, hanem a férfi lett egyébként 5. Emlékeim szerint a Montenegro elleni negyed döntős vereség után, mert a női csapatnak tényleg a 4 közéjutás az sokszor megvolt, összejött, csak az érem, az Tokióban kellett, hogy meglegyen. Egy nagy gratuláció, további sok sikert kívánok nektek, Lendvai Zoét és Smuk Tündét hallottátok, vagyis itt a Nemzeti Sportrádióban az U20-as EB aranyérmes női vízilabda válogatott két tagját. Köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Virányi Zsolt búcsúzik, viszont hallásra.
Ez volt a Sport délelőtt a Nemzeti Sportrádióban. Since you haven't been around, I've been steady on my book. I'm about to pour another round. I've been in and out of Ubers, just been trying to get around. I've been steady on my book. I'm about to pour another round. You tell me that you love me, but you're lonely. That's why you call me. Even that you block me, but you're taking all my story. Remember all of the nights in the back of
been feeling kinda homesick since you haven't been around. I've been steady on my foot. I'm about to pull another round.
Szám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Lőrinc Tamás olimpiai bajnok! Gyere Krisztóf egy jó beérkezéssel! Ez is térmes világ!
Olimpiai bajnok a magyar női kajakéges! Fantasztikus versenyzéssel!
Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Egy kis nosztalgia, sok zene, és felejthetetlen.